és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Olimpiai bajnok labdarúgó, aki bekdöntőt is vezetett, kalapácsvető, aki 24 évig tartotta a magyar csúcsot és 3 olimpián szerzett érmet, gerelyhajtó, aki a legtöbbször vitte a magyar zászlót ötkarikás játékok megnyitóján, és egy sportlövő hölgy, akit a vadászat mitológiai istennőjéről neveztek el a szülei, Diánának. Sajnos valamennyiük hangját már csak a szalag őrzi, de remélem örömmel hallgatják ezeket a 20-25 évvel ezelőtt készült beszélgetéseket. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A sikeremberekről szóló két órás műsorunk első főszereplője egy olyan sportember, aki 1935-ben született, 29 évesen olimpiai bajnok lett labdarúgásban, de nem kapott döntő után aranyérmet, 41 évesen bekdöntőt vezetett játékvezetőként, és tagja volt a Győr első magyar bajnok labdarúgó csapatának. Lantos Gábor mutatja be Palotai Károlyt, és ő is beszélget vele.
Ha azt mondom, hogy Palotai Károly mondjuk 100 emberből 99 azt mondja, hogy játékvezető, 100-ból 80 azt mondja, hogy Győr, 100-ból 50 azt mondja, hogy olimpiai bajnok, de hányan mondják azt, hogy Békés Csaba?
Hát gondolom, még kevesebben, hiszen 1955-ben kerültem el Békés Csabáról, és hát azóta jó pár eltelt.
Hogy gyerekeskedett Békés mennyében?
Igen, Békés Csaba, és őt a nagyszüleim azok Gerendáson éltek, és az édesapám is onnan került, úgyhogy kicsit nosztalgia után volt legutoljára Békés Csabán, akkor elmentem Gerendásra, mert Hajdanában még tényleg a délutánonként a kis állatokat legeltettem, és volt egy olyan időszak, amikor hajnalban Békés Csabára már vittük a görög dinnyét, szóval ezek ilyen nagyon-nagyon régi emlékek, de azt hiszem, hogy egyszerűen nem lehet elfelejteni, és tényleg a nagyszülőket és a gerendási indulást, hiszen aztán édesapám Békés Csabára került tűzoltóként, és utána aztán a Vásártér volt a szüleinknek a háza, hát ott tanultam meg aztán a focit igazából, mert abban az időben még az iskola után, amikor hazafele jöttünk, már kezdtük a focizást, úgyhogy megvolt a grund. Hát nagyon szerények voltak a lehetőségeink, öten voltunk testvérek, abból négyen fiúk, csak a nővérem, hála Istennek még él, ketten már idősebbek elmentek. Utolsó gyerekként szinte oda pottyant az élet a szülői házba, és jó, anyám azt szerette volna, hogy leány születik, úgyhogy 3 napig nem is nézett rám, amikor látta, hogy hát ebből kisfiú lett belőle. Így alakult aztán, hogy a 7 év az a gyerekeknél sokat jelentett, hiszen a legidősebb bátyám az 19-es születési volt, én meg 35-es, tehát 16 év különbség, úgyhogy amikor pici gyerekként, amikor ott sétálgattam, akkor mindig meghúzták a fülemet. Ennek az lett a vége, hogy valóban jó nagy füleim lettek, mert egy nevem is a füles voltam. Később aztán, amikor elkezdődött a foci életem, és amikor igen-igen nagy meleg nyári délutánonként mindig a ifi csapatban délután meccseink voltak, hát akkor bizony a nagy meleg miatt, kb. A lajhár miatt azt szokták meg a közönség, a szurkolók. De foci volt minden. Szinte életünk akkoriban, ahogy mondom, nagyon szerényen élhettünk. Én is a ruhákat általában idősebb testvéreimtől kaptam meg, tehát új ruhám az későbbiek folyamán lehetett egyáltalán megkapni. Én soha nem láttam a szüleimet veszekedni. Tényleg szerény körülmények között, de valahogy megmaradt az embernek az életében későbbiek folyamán, és igyekezett ugyanezt kialakítani a családnál, és ez hála Istennek így van most már két fiunknál, és ahol a családok vannak, ugyanez a stílus megvan, és ez nagyon sokat jelentett a későbbiek folyamán is.
Az édesanyja hogy fogadta a futballt? Hogyha Puskás öcsire visszaemlékszem, ő mindig azt mondta, hogy jó nagy pofonokat kapott, amikor az iskola helyett a futballpályára ment. Az ön édesanyja vagy édesapja hogy fogadta ezt a akkor még hobbinak induló tevékenységet, vagy játékot?
Hát hadd mondjam már, hogy például az édesapám először engem látni, az amikor a B válogatottként már játszottam Békés Csabán, és egy NDK elleni mérkőzésen 1-0-ra nyertünk, és én rúgtam otthon a egyetlen gólt, úgyhogy nagyon öröm volt. Ez volt az egyetlen és első olyan mérkőzésünk, amikor kijött a mérkőzésre. Nem örültek különösebben, de hát miután mindegyik bátyám futballozott, inkább arra kellett figyelni, hogy a cipőre vigyázni kellett, úgyhogy nem véletlenül akkoriban mezítláb játszottuk a mérkőzéseket a piacon, vagy hát ott az a vásártéren, ahol csaták zajlottak le. Amikor a bátyám, aki katonaként került Szegedre, és ott a szegedi honvédnál védett és focizott, én meg még Békéscsabáról nézegettem és szurkoltam neki, hogy csapatérem is társasorban ő miatta. Amikor aztán Szegedről Győrbe került, és valahol emiatt kerültem én is később a győri csapathoz, hiszen akkoriban még 19 évesen vagy 20 évesen menni kell katonának, vagy pedig, és hát akkoriban ez volt a nagy lehetőség, hogy a NB1-es csapatoknál volt egy ilyen 30-as kontingens, legalábbis Győrött mindannyian volt, hogy nem kellett katonának menni, hanem focizni kellett. Hát nem volt könnyű elmenni Békéscsabáról, mert akkor már csak egyedül voltam a többi gyerek közül, hiszen mindenki kiki röpködött a világon. A nővérem az Kecskeméten, majd később Budapestre került. Idősebb bátyám az megnősült, meg a másik bátyám is, hát az egyik Békéscsabán, aztán a később egészen Orosházára, meg Szegedre is került. Szóval olyan szélre röpködtünk az egész országba. Annál is inkább aztán nem, hogy Békéscsaba után Győr jött a következő állomás, hanem nem túl sokáig, 55 után 56 időszaka számomra egy 20 hónapos freiburgi németországi állomást jelentett, amire előtte soha nem is gondoltam volna, hogy valaha elmegyek az országból. De akkor, aki itt élt Győröt, azt tudja, hogy tényleg nagyon cúgos volt. Biztos, hogy valamivel könnyebb volt számomra elmenni, hogy éppen már nem volt közvetlenül a szülői ház, hanem a Békéscsaba 301 néhány kilométer az valamivel megkönnyítette azt, hogy na, kimenni valahova külföldre, talán ezt megkönnyűbítette.
És miért jött haza?
Az, hogy Freiburgba kerültünk, annak is megvolt a maga meseszerű ténye. Amikor a haverommal, a Páfi Tottóval, aki a bal szélsője volt a Győrnek, egy ilyen edzésen egy egymás között mondogattuk, hogy te, ki kellene menni. Menjünk? Hát menjünk. Szóval ez volt az egész. És akkor azt beszéltük meg, hogy na másnap vonaton találkozunk, vagy állomáson, másnap délelőtre beszéltük meg a haverommal, találkozunk Kiskabátba, ez már november volt. Hát azt mondja, nagy bőgés van, egy-két gyerek volt. Szüleim nem akarnak, hogy elmenjek, hát nem megyek. Hát addig sikerült rábeszélni, hogy úgy, ahogy volt, nekilódultunk a vonatnak, és hát így kerültünk aztán Kópházán túl Ausztriába, és így kerültünk aztán Lécen keresztül, Ausztrián keresztül, egészen a svájci, német, francia határ csücskébe. Ausztriába voltunk egy lágerbe, ahol mindig adták a lehetőséget, hogy hova lehet társaságnak menni, akkor nekünk vagy Kanadába, vagy Svájcba, vagy Németországba. Tehát összehozták az egész gárdát, mi mi Kanadába eleve nem is akartunk menni, bennünket vagy a Németország, vagy Svájc. Hát a németországi volt az első. Egy újságban láttuk, hogy az MTK Freiburgba játszik egy mérkőzést. Szerettünk volna az MTK-sokkal találkozni. Hát a szombati meccsre már nem értünk oda, viszont csak másnap reggel mentünk ki a pályához, mondtuk, hogy magyar futbolisták, a MTK, hogy nagyon jól játszottak, nagy volt a sikerük, és mindjárt ment a telefon a menedzsernek, hogy na, vannak magyar játékosok, mindjárt vittek is bennünket, ők nagyon okosak voltak másnap, mert az MTK még ott maradt, és elvittek bennünket, hogy jogos az igazság az, hogy ezek magyar játékosok. Hát a bátyám akkor már válogatott volt előtte, sikerült számunkra, amikor egy fikingünk nem maradt már a zsebünkbe, kaptunk egy szerződést, egy 10 000 márkás, ami nekünk, hát ez nem igaz, mint milyen jelentett, és a havi 800 márkás fizetést. A csapat NB1-es volt akkor, amikor oda kerültünk, és addig, amíg mi vártunk, addig volt egy olyan mérkőzése a Freiburgnak a utolsó előtti fordulóba, ha otthon nyernek egy Augsburg ellen, akkor bennmaradnak, kiesnek, akkor kiesnek, vagy ha kikapnak. Hát az élet így produkálta, hogy fél időbeli 2-0-ás vezetés után kikaptak 3-2-re, és így már NB2-be kezdhettük. Amíg vártunk, addig már a 8. vagy 9. fordulóba játszhattunk mi is már az NB2-be. Nem sikerült egyáltalán feljutni odáig, de amikor már ott kialakult, hogy nem lesz feljutás, akkor levették a kis pénzünket, amit mi akkor, a mi mentalitás egyszerűen el sem tudtuk képzelni, hogy ilyet meg lehet velünk csinálni. Ez volt az egyik ok, hogy aztán hazajöttünk. A sógornő második gyerekét várta, és akkoriban még az volt a lehetőség, hogy aki 1958-ig visszaér, és semmi gond nincs, akkor semmi bajunk nem lett. Azóta NB1-es csapat a győr. Egyszer volt egy olyan szituáció, amikor kiestünk volna, de föl emelték így a létszámot, hála Istennek, úgyhogy azóta én mindig mondom, hogy amióta én megjöttem, azóta visszajöttem, azóta NB1-es csapat etóé.
Indul az NB2-ből, és eljut 1963-ban egy félidényes bajnokságig, és eljutnak a Benfica.
De hát ahhoz előbb még bajnokságot kellett nyerni. Ez
ami szóval nem volt mindennapos, hogy a félidényes, és hogyha jól tudom, igen, akkor rengeteg döntetlennel tudták, és igen, 6 győzelem, 5 döntetlen, 2 vereség.
És ráadásul úgy, hogy már mi lejátszottunk a mérkőzéseinket, és a Fradinak még volt 2 mérkőzése, ahol ha csak egy pontot szerez, és megnyeri a bajnokságot. Ez volt a Szeged és a Dorog, és meg még, sőt, még előtte is volt egy, azt hiszem, egy nagy veresége a hajó.
A Honvéd 7-2-re elverte,
így van. És akkor Szegeden kikaptak, de akkor is egy szerdai napon volt Dorogon a Fradinak a mérkőzése, mi még Sopronban voltunk egy ilyen barátságos meccsen. Hát ott ugye nézeket, de igazából mindenki azt mondja, hát a Fradi ez legalább egy pontot Dorogon szerezni fog. És akkor, amikor hallgattuk a közvetítést, egy-egy volt még hátra 7 perc, vagy 6 perc, 5 perc, és ez a nagy kiabálás, hogy 2-1 a Dorog javára, megállt a játék, minden. Ez óriási öröm, Szuromi Tónit azóta is emlegetjük a nevét, mert ugye örüktag volt, és hát hazafelé végig nótázás, szurkolók vártak bennünket, tehát így kerültünk aztán meglepetésként, de valahol egy kicsit a vidéknek a öröme volt, hiszen aki ismeri a labdarúgást, tudja, hogy nagy várad volt az első, aki abban az időszakban, aki hozzánk tartoztak, megnyerték a bajnokságot, mi meg mi voltunk az elsők ilyen értelemben, akik vidéki bajnokságot nyertünk. Hát a sorozat aztán ezeken a nemzetközi találkozókon tényleg összetalálkozott a közönség. Eddig is nekünk nagyon jó szurkoló párnánk volt a régi pályán, a vagongyár közelébe. Hát ott szinte mindenki ismert mindenkivel, és igaz, hogy 6-8 ezer nézők Dorog elleni mérkőzésen is, vagy így, amikor a Fradi jött, akkor meg 10 000 ember mindenkin volt. Hát ezen a nemzetközi mérkőzéseken aztán még akkoriban meg lehetett csinálni, hogy padokat lehetett bevinni a salakos pályához. Nem kellett attól félni, hogy ebből verekedés lesz, vagy közönség azért sokkal normálisabban viselkedett, mint sajnos mostanában. Hát telt házak voltak.
Bocsánat, ennek ellenére a Benfica elleni elődöntőt már Budapesten játszották.
Igen, hát ez meg már talán reális volt a vezetés is, hogy a Benfica ellen, ha itthon is vagyunk, nyerhetünk. 2 mérkőzés alapján valószínűsége az volt, hogy az egy nagyon jó csapat volt akkor, az nem véletlen a portugál válogatottnak szánt szinte.
De Eusébiót fogta?
Nem az Eusébiót, azt a Máté Jancsi fogta. Énnek nekem a Kolunna volt az ellenlábas, ami volt a csapatkapitányért, ugye találkoztunk is, mert jó magam is az voltam, és Kolunna pedig balesekötet játszott, hát én, mint jobb felületet, akkoriban még úgy jobban megmondtak ezek a posztok. Budapesti mérkőzésen az ugye teltházzal 80 ezer néző, annyian fértek akkor bele. Nagyon jó meccs volt, nyerhettünk volna, a helyzeteink voltak, Korsos Pistának két ilyen zicsere volt, nem sikerült, ők pedig a második fél időben 1-0-ra vezettek. A visszavágón az első 10 percben Lisszabonban két zicserünk volt, nem tudtuk berúgni, utána az első fél időben még Eusebio kétszer, Torres kétszer, és ezzel már 4-0-ra elrendeztek bennünket, de hát nagy dolog volt, hogy egyáltalán odáig eljutott a csapatunk, úgyhogy nagyon jó gárda volt, igazából jó voltak erősítések, hiszen akkor került hozzánk a Povázsai Laci, a Kósos Pista Zalaegerszegről előtte, akkor a Máté Jancsi, és nem véletlen, hogy azok közül a gyerekek, akik később is ide jött, a Stolc Jancsi, a Kis Zsani Újpestről, és így tovább, hogy azóta is itt ragadtak, tehát ez nem véletlen, hogy a hangulat maga, a közösség, az sokat jelentett.
Ha én lennék ön, és mondjuk ön lenne most a kérdező szerepében, akkor föltehetné azt a kérdést, hogy van-e hiányérzete az életében. És ha én lennék Palotai Károly, akkor talán kettőt mondanék. Egy, hogy nem játszottam a tokiói döntőn, és ezért egy ostoba szabály miatt akkor nem kaptam olimpiai aranyérmet, pedig ott voltam az olimpián, és addig játszottam. A másik pedig a 78-as világbajnoki döntő, amelyet egy olasz Gonella nevű ember vezetett ön helyett, nekem meggyőződésem. Mert melyik fáj jobban? Vagy egyik se fáj?
Igazából az olimpiai győzelem azért, mert nyertünk, az valamennyivel kevésbé bánt. A másik az egyáltalán nem. Azt is majd elmondom, hogy miért. Az olimpiai döntő kihagyása az egy pehes szituáció volt. Ugye akkoriban még nem volt csere lehetőség, és egy tényleg utolsó edzések utolsó pillanataiban, amikor a szabadrugást gyakoroltam, kaptam egy húzódást, ami egyszerűen nagy ijegység volt elsősorban számomra, amikor Lakat Kacsi bácsi volt az edzőnk, amikor látta, hogy egyből baj van, de megadta azt a lehetőséget, azt mondta, hogy ugye másnap te tudod, elvállalod, akkor játszol.
Ugye nem volt csere, tehát ezt tegyük hozzá.
Igen, hát akkoriban nem volt csere, tehát az emberek nem csinálhatta meg azt, hogy most mégis elindul, aztán utána a következő percben már sérülés megtörtént. Hát ez egy kegyetlen, hiszen az előzetes időszakokban a seletezőkkel, a spanyol svédek ellen minden előkészítő mérkőzésen jóformán játszhattam, és pont az utolsó mérkőzésen nem. Hát hogy maga az olimpia amúgy is egy csodálatos. Ahhoz ott lenni a későbbiek folyamán is volt szerencsém, mint játékvezetőként is, de játékosként mégis más. Meg akikről az ember televízióban vagy a újságon keresztül nagy neveket láthatott, és ott találkozhatott, beszélgetett, valami csodálatos időszak, de Kacsi bácsi azért nagyon vigyázott arra, hogy ott nagyon lofrálni ide-oda nem lehetett, ott edzeni kellett, úgyhogy még amikor mondták, hogy el lehet menni Tokióba, akkor is inkább pihent az ember, mert hát onnan túl sokat nem csámborogtunk, de hát meg volt az eredménye. És hogy ilyen apróságokon is sokon múlott, például a Romana felnél nagyon nehéz mérkőzésen, amikor a Gelei Józsi kivédte a 11-esét.
Eltört az ujja Geleinek. Ő a másik ilyen, aki nem játszhatott a döntőben.
Na most viszont Kacsi bácsinak meg volt ez a jó húzása, hogy kettőnként elküldött bennünket olyan meccsen, ahol más csapatok játszottak, és a románoknak az valamelyik mérkőzésen a Orosz Pali volt az, aki figyelte, hogy mi történik, és kapta mindjárt a Gelei a kispadról, hogy a X, aki rúgja a 11-est, az jobb oldalra rúgja. Most mi is tudhatjuk, hogy ez persze rúghatott volna aztán a másik oldalra is, de úgy látszik, hogy valóban ez bejött, mert szokása volt ezek szerint oda. Elég volt a Józsinak, a Gelejnek, hogy beindult egy pillanattal, elég volt ahhoz, hogy tényleg új törés következett, de kivétte is nem tudtak egyenlíteni, mi rúgtunk még egy oldalra, 2-0-ra nyertünk, ez volt egyik legnehezebb mérkőzés. Leglátványosabb előtt a jugoszlávok elleni mérkőzésen, ahol 6-5-ös mérkőzés volt, úgyhogy ez tényleg egy csodálatos meccs volt, és az Egyesült Arab elkezdte, volt a 6-0-as győzelem, és volt a csehszlovákok elleni, hát ahol én nem játszottam. Na most miután tényleg egy elnézést, hogy mondom, hogy butaság volt a rendezőknek, hogy ma már a szertárosok is kapnak jóformán, akik ott voltak kint, ha csak az a 11 játékos, aki a pályán volt, csak az kapta meg a olimpiai aranyérmet.
De ha jól tudom, megcsináltatták.
Igen, de hát érdekessége ennek mondják megint csak, hogy akkor voltak, amikor hazajöttünk utána, voltak, ezt mondta nekem is, hogy hát azért jó lett volna, hogy megcsinálták volna nálunk is, hogy hát te hozzál a kapitány, és így tovább, hogy valaki a játékosok közül odaadta. Azt mondom, nem, és nem is lett volna jó.
Ki játszott ön helyett a döntőben?
Szepesi Gusti volt, igen, és de azt mondom, hogy az élet néha jól csinál dolgokat, mert nekem nem nagyon szimpatikus volt ellenfelem, akivel kellett volna játszanom, az a Maszni nevet, egy ilyen kis apró balösszekötő, nagyon jó cselező gyerek volt, és hát ezt aztán a Szepesi az leradírozta, úgyhogy ez semmit nem csinált, hála Istennek, de a lényeg az volt, hogy amikor hazajöttünk, akkor a klub megkereste az olimpiai bizottságot is, összedobták azt a pénzt, ami kellett, ahhoz hát nem túlságosan sok pénzt kellett összeszedni, de a lényeg az, hogy megkapták a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részéről is ezt az engedélyt, megcsináltatták, és egy itthoni mérkőzésen kaptam én is meg, és hát nem véletlenül mondtam eddig is, hogy többet kaptam azzal, hogy a közönségemnek is benne van a szeretete ennek az olimpiai aranyéremnek.
Tehát ön egy olyan olimpiai bajnok, akinek nincs eredeti olimpiai bajnoki
hát
cím.
Igen, nincs, ez már egy másolat, de ugyanúgy most lesz majd éppen kiállítás, úgyhogy már én is leadtam. Ugyanúgy Békésen van, és elvittem meg, hát az öröm ugyanúgy megvan, hála Istennek, de kegyetlen pillanatok voltak, amikor az embernek el kellett dönteni, hogy nem. Pontosan, amiért az ember hogy éveken keresztül, vagy mérkőzéseken keresztül próbálkozott és reménykedett, aminek nem volt sikere.
Na most akkor ugye 78, a másik csalódás az én szememben. Én nagyon pici gyerek voltam, mindössze 6 éves, hát sok mindenre nem emlékszem, de valaki azt mondta nekem, hogy attól a pillanattól fogva, hogy ön megkapta a brazil-argentin mérkőzés levezetését az úgynevezett közép szakaszában, vagy közép döntőjében a világbajnokságnak, biztossá vált, hogy ebből döntő nem lesz. Miért?
Hát, miután a későbbiek folyamán is volt ilyen szerencsém, hogy 4 éven keresztül a FIFA játékvezető bizottságának tagja voltam. Benne voltam én is, hogy hogyan történik egyáltalán a játékvezető küldés, így a döntőnek a kijelölése is. Soha nem volt ilyen gondom, hogy most előre milyen mérkőzést vártam, vagy óhajtottam volna. Itthon a bajnoki mérkőzéseken is az ember természetes, hogy örült annak, ha egy nehéz mérkőzést kapott, ami látszólagosan nehezebb, de az embernek azt a meccset kell, amit megkap. Na most a 78-as VB-n már volt egy mérkőzésem, az Ausztria-Spanyol mérkőzés, ahol hát szerencsésen az osztrákok nyertek, azóta is emlegetnek, mert nekik is kellene emlékeik voltak, de amikor megkaptam a mérkőzést egy argentin barátunknál, ott volt az összes játékvezető gárda, családi látogatásnál, és akkor közölték, hogy na, ki kapja a következő mérkőzést, és többek között így a brazil-argentin mérkőzést. Hát ugye ott is számomra persze egy nagy öröm, de ugyanakkor tudta az ember, hogy hát ez nehéz mérkőzés lesz.
Sőt, tehát bocsánat, ez olyan meccs volt, ami mindent megváltoztathatott volna.
Igen.
A pályafutását, a további pályafutását, meg egyáltalán.
Hát igen, szóval egyáltalán, hogy az ember ezt megkapta, ez már egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. Általában minden mérkőzésre az ember rákészült. De talán ez volt a szerencsé az embernek, hogy valaha játékosként átérzett jó pár mérkőzést, és így láthatta azt, hogy amikor mentünk kifelé a pálya felé, hát a két csak rá kellett nézni a játékosokra, hogy abszolút nem voltak szinte magukban, hanem ezért volt nagyon-nagyon nehéz reagálni az eseményekre. Akkor legalábbis én úgy éreztem, hogy nem szabad sárgát adni, vagy minden, mert, hanem akkor kellett volna akár a pirosat is. De hát ez persze egy ilyen elképzelés. Ott az embernek tenni kellett. Na most elég kemény összecsapások voltak, próbálkoztak, az ember fújt minden, de én is éreztem, hogy most már lépni kell, mert hát azért nem hagy, 8-10 percig ment ez a játék, és valahol, és ez szerencse biztos, hogy kell hozzá, hogy akkor érezte az ember, hogy most már a labda volt közelbe, és akkor ugye elment a játékosoknál a köd a fejekbe, és akkor már lehetett tényleg játékvezetőként működni, lehetett fújni. Nem véletlenül, hogy az egész mérkőzésen 3 sárga lapot kellett.
Igen, de azt a 3 sárgát az első negyed órában adta.
Nem.
nem?
Pontosan ez, hogy ez volt a poén, mert ha mindjárt az első 10 percbe adom, akkor vagy kiállítás van belőle, vagy akkor önmagammal szembe lettem volna. Úgyhogy a sárgát már utána lehetett adni, amikor már nem volt a veszélye annak, hogy annak esetlegesen mindjárt kiállítás lett volna. Na az is szerencse volt, hogy senki nem rúgott egy gólt se, mert lehet, hogy akkor elmehetett volna a hangulat is.
Így volt a legjobb, hogy 0-0 lett?
Hát, mert mind a két csapatnak megvolt a lehetősége. Hát így aztán ugye argentinok okosan Peru ellen aztán rúgtak egy 6-ost, jobban oldották meg, mint a brazilok. De a lényeg az, hogy végül is örült az ember, hogy vége volt a mérkőzésnek, semmi különösebb.
De ezek után hát nem odaadom a döntőt annak, aki ezt így lehozza? Nem,
abszolút. Az ember már annyira ismerős ott a dolgokban, hogy ilyen meccset egyet kap az ember. A döntőt az már nem valószínű. Lényege még az, hogy a Gonella volt az olaszoknak az első emberük. Megadta neki azt a lehetőséget, miért ne tegye. Úgyhogy biztos, hogy megkapta. Nem is volt könnyű mérkőzés, az se a döntőnek a levezetése. Nekem egy pillanatig nem maradt az, hogy hát illett volna. Nem. Ez megadta az ember, akik itthon a szurkolók, a magyaroknak szurkol valóban, és ez egy jó érzés, hogy az ember, amikor haza is érkezett, akkor az ember megkapta a visszajelzést, hogy hát nagyon nehéz volt, és bizony nagyon féltünk az út, vagy az első 10 percben, hogy mi lesz ezzel a mérkőzéssel, aztán az végül is sikerült. 81-ben vezettem a második begdöntőt, mindent vezettem, amit kupadöntőket, amit csak lehetett.
Ugye volt begdöntő 2 darab, volt kegdöntő, UEFA hát kupadöntő.
És a begdöntő közés, azért meg kell említeni, hogy 4-en vagyunk a világon jelen pillanatban. Volt a Leo Horn, volt a Lobello, és volt a Dinst, és jó magam, akik. Tehát ezek olyan nevek, amik tényleg játékvezetésben és a labdarúgásban benn vannak. Tehát mi voltunk, akik duplázók. Előtte volt az UEFA kupa döntő, aztán volt a nagyon látványos Bázelban egy begdöntő, összedobó Barcelona, ott 4-3-as meccs volt, a Barcelona nyert, és volt 2 mérkőzés, az mindegyik 1-0-ás volt. Az első volt a 76-ban Glasgow-ban Bayern Saint-Étienne, és 81-ben pedig volt a Párizsban a Liverpool és a Real Madrid mérkőzés. És mellette még nagyon korán voltam a Buenos Airesben, amikor volt a Independiente és a Atlético Madrid, akkoriban még voltak a dél-amerikai és Európa mérkőzések, és ott voltunk 3-an egy ilyen mérkőzésre, és ennek az volt a érdekessége még, hogy ott előtte nem jelölték, hogy ki vezet a 3-an közül, mert volt egy olasz Lattanz és volt a holland Korver, jó magam, húztuk, hogy partjelezni, vagy vezetés, úgyhogy azért mosolyogtam, mert nagyon akarta és szeretett volna az olasz vezetni a Lattanzi, és én meg úgy magamban, hogy de jó lesz nekem a partjelezés, hogy nem vártam meg volna, és szerencsére a Korver vezette, de ráadásul egy első olyan szituáció, amikor Dél-Amerikában voltam, ahol családias volt, gyerekek, asszonyok, úgy, ahogy egy mérkőzésnek illik, de nagyon élmény volt, hogy ilyen Dél-Amerikában is már akkor, hát még a argentin világbajnokság előtt volt ez a látogatás.
Valamiféle kárpótlást jelentett, azért, bár nem akarom tényleg bebeszélni, mert látom, hogy nagyon elégedett ezzel a sorssal, amit önnek osztott, de valamiféle, hát nem is kárpótlást, hanem dupla örömöt jelentett az, hogy 94-ben aztán az a Pul Sándor vezette a világbajnoki döntőt, amikor ön a FIFA bíró küldőbizottságának is a tagja volt?
Óriási öröm volt. Nem szégyellem a könnyeimet, amikor ott sikerült a döntés, hogy a sajnak megkapta a lehetőséget. Szóval ahol az ember egy kicsit az öröm a lehetőség, hogy valamit picit is, az ő volt a döntő, mert hát ahhoz le kellett a meccseket vezesse előtte is, de ahhoz, hogy az ember ott volt, és ahhoz a sportdiplomáciai tevékenységnek csak annyiban volt szerencsés, hogy nagyon jó kapcsolataim voltak a többi játékvezetőbizottság tagjaival. Érdekes módon, ugye ott legalábbis mindjárt az első döntésnél 7-3 volt a Sanyi javára, tehát ott már csak 3-at kellett valahogy rábeszélni, hogy őnek is, mert ugye arra volt a lényeg, hogy mindenkinek kell.
Ja, nem úgy volt, hogy többség dönt?
Nem.
Abszolút többség
kellett? Abszolút többség kellett, tehát addig még a 7-3 utána mi annak a 3-at, és ennek ez volt a érdekessége, hogy az európaiak közül pontosan a meg
a belga, igen?
Igen, meg a Kazarin, a olasz, Sanyi ellen. Tehát a
Mikkelsen volt az ellen.
Mikkelsen volt, igen. Tehát ő lett volna. 7-3-nál már nekik is rá kellett jönni, hogy vagy nincs értelme, és így lett aztán a döntés vezethette a Sanyi a mérkőzést.
Én azt hiszem, hogy az egész életét beutazta, a világot bejárta, most már megállapodott. De most már itt nyúlon, Győr mellett egy ilyen szőlő, pince, présház, víkendház kertjében beszélgetünk április közepén. Úgy gondolom, hogy megállapodott. Jól gondolom?
Nagyon boldog ember vagyok, hála az Istennek, a családiam. A két fiunknál egy-egy unoka, ami nagyon-nagyon örömmel jönnek ők is, meg mi is várjuk őket. A csapatom Győr is azóta is NB1-ben van. Nagyon sok barátom van itt a közelben, és itt Nyulon is. Győröt nagyon szeretem, és ugyanúgy, mint régi városomat, Békéscsabát, de ugyanúgy szeretnek engem is, legalábbis úgy érzem. És a foci annyi minden jót adott az életemnek. Hát ma már tényleg közel a 74-hez, mit mondhat az ember? Csodálatos.
Mit szeretne még elérni?
Azt hiszem semmi különösebben, csak egészséget, meg az egész, nem csak a családomnak, hanem valamivel nyugodtabb és szolidabb életet, mint ami most az országban van, mert nem jó dolog, amikor egymást többen bántjuk, mint amit kellene, vagy szabadna. Én azt remélem, hogy ezt valóban úgy alakul, amit mindenkinek jó lenne és szerencse lenne. Én továbbra is csak azt szeretném, ha egészséget.
Palotai Károly 2018-ban 82 évesen hunyt el, vagyis még megérte, hogy 2013-ban a Győr labdarúgó csapata bajnoki címet szerzett.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Milán Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milán Kristóf, még kell egy kicsi, Milán Kristóf olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Az elődöntők visszavágói következnek a labdarúgó BL-ben, tart a matematika érettségi, ma is többnyire napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Ma este kiderül, hogy az Arsenal vagy az Atletico Madrid jut be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Az elődöntős párharc ma 1-1-ről folytatódik Londonban. Az angol csapat 20, a spanyol együttes pedig 10 év után játszhatna ismét finálét a legrangosabb európai kupa sorozatban. A másik elődöntő visszavágóját pedig holnap rendezik, a Bayern München a Paris Saint-Germain fogadja. Múlt kedden egy emlékezetes mérkőzésem, a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. A labdarúgó NB2 28. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén a már feljutott Vasas 3-2-re győzött a vendég Budafok ellen. A listavezető angyalföldiek ezzel nagy lépést tettek a másodosztályú bajnoki cím felé. 14-9-es görögök elleni vereséggel kezdte a magyar női vízilabda válogatott a rotterdami világkupa selejtező 5-től 8. helyért zajló rájátszását. A nemzeti együttes így nagy eséllyel lemarad a sorozat nyári szuperdöntőjéről. A magyar csapat ma 15 óra 45 perctől Japánnal csap majd össze. Egyenlített a MÁV előre a férfi röplabda extraliga döntőjében. A címvédő székesfehérvári együttes a finálé második mérkőzésén a Kaposvár vendégeként nyert 3-0-ra. Az egyik fél harmadik sikereig tartó párharc állása ezzel 1-1. 10 év után visszatér a Tatabánya kézilabda csapatához Bodó Richárd, ezt tegnap este jelentette be a klub. A 33 éves balátlövő jelenlegi csapata a Szeged nemrég közölte, hogy közös megegyezéssel szerződés bont a játékossal. Bodó Richárd 2011 és 2016 között már volt a Tatabánya játékosa.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Hétfőn kezdődött a matematika írásbeli érettségi. Az első részben a vizsgázók exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak, írja az Eduline. A teszt elején könnyebb feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak, erre 45 percük van, és 30 pontot szerezhetnek. Az érettségi második részére 135 perc jut, itt összetettebb példák következnek összesen 70 pontért. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját, friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz. Úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Az amerikai hadsereg ismét csapás mért egy feltételezett drogcsempészeket szállító csónakra a Karib-tengeren. A támadásban két ember meghalt, amerikai katonák nem sérültek meg. A parancsnokság a halottakat narkóterroristáknak nevezte, részleteket azonban nem közölt. A Trump kormányzat tavaly szeptemberben indította a támadásokat, amelyek a dél-amerikai és karibi térség állítólagos kábítószercsempész útvonalait célozzák. Emberjogi szervezetek tiltakoznak az amerikai hadsereg akciói ellen, és jogtalannak nevezik azokat.
Közlekedés.
Az M3-ason Budapest felé a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de a torlódás lassan oszlik fel. Baleset történt a 2-es főúton Vác belterületén, a 35-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Aztán sokan haladnak az M0-áson, az M5-ös csomópontja és az M4-es csomópont között, valamint Maglód és Pécel között mindkét irányban. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Zsivócki Gyula kalapácsvető 4 olimpián vett részt. A 60 évi római és a 64 évi tokiói olimpián ezüstérmet, a 68 évi mexikóvárosi olimpián pedig bajnoki címet szerzett. A kalapácsvetés világcsúcsát 2-szer, Európa csúcsát 7-szer javította meg. 1958 és 1970 között 13 egymást követő évben lett magyar bajnok. 1958-tól 1982-ig tartotta a kalapácsvetés magyar rekordját. Az aktív sportolást 1973-ban fejezte be. Ő volt az első 70 méter felett teljesítő magyar kalapácsvető. Az 1937-ben született sportolóval Molnár Dániel 2001-ben beszélgetett.
Könnyű azoknak, akik egész életüket a sport bűveletében tölthették. Könnyű és átkozottul nehéz. Az 1937. február 25-én Budapesten született Zsivócki Gyulát az Isten is a Magyar Dobóiskola bajnokai örökösének teremtette. De kimondhatja, hogy könnyű útja volt annak a fiatalembernek, akinek elődei, például az olimpiai bajnok Németh Imre, iszonyú magasra állították a mércét. miként ezt tette a kalapácsvetés későbbi mexikói olimpiai bajnoka is. A csodálatos 73 méter 36 centiméteres aranyat érő dobást még megelőzte ezer, százzer és millió dobásból a technika tökélyre fejlesztését szolgáló próbálkozás, és persze néhány országra világra szóló eredmény, magyar bajnokság, győzelem az Univerziádén, Európa bajnokság, olimpiai ezüst. Vannak emberek, akik nem csak a sport bűveletében élnek, hanem sporttörténelmet is írnak. Zsivócki Gyula volt az első atléta, akinek a kezéből először szállt 70 méternél távolabbra a kalapács. Ő volt az, aki nem csak dicsőséget szerzett a magyar atlétikának, hanem iskolát teremtett, és ő az, akinek egész élete valóban a sportról szól. Felesége Komka Magdolna, klasszis magasugró, fiai közül Gyula, ifjúsági Európa-bajnoki győztes labdarúgó, Attila pedig tíz próbázó. Mielőtt ugye a beszélgetéseket megterveztem volna, a régi nagyokkal váltottam egy-két szót, és érdekes, amikor Szepesi Györgyöt megkérdeztem, akkor azt mondta, hogy nem Dömötör gólja, nem Nándi lövése, nem Balcó futása a legnagyobb csoda, amit megélt a sportban. Az előbbi három a legnagyobb élmény, de a csoda az Gyula győzelme a halál felett majd Mexikóban. Kezdjük a nehezével rögtön, már a győzelemmel a halál felett.
63 őszén volt ez. Mindig a Kennedy gyilkossághoz pontosítom, mert első operáció után lábadoztam. Azt megelőzőleg semmi jele nem volt ennek. Ez egy régi perforált vakbélből rá, tizenvalahány évre rá egy ilyen lenövés volt, ami egy bélszükületet okozott, amivel bélárzálódáson lett, és ezt sajnos nem vették észre, ezt ki kell, hogy mondjam így. Nem vették észre, és hát ez odáig fajult, hogy élethalál közé kerültem. Ez is egy borzalmas dolog, de legborzalmasabb mai napig számomra, hogy abszolút esélyes voltam a következő évi Tokió olimpiára. A 63-as évben nem vertek meg, világranglista vezető voltam, tehát minden esélyem meg volt arra, hogy Tokióba végre olimpiai bajnokságot tudok nyerni. Hát ez a betegség akkor úgy nézett ki, hogy ez keresztbe húzta.
De hát napokon keresztül azért aggódtunk, mert azért valamiféle emléképem neked is van, hogy egyáltalán életben maradjál.
Hogyne, hát ez mai napig halálos betegség. Főleg az olyan elhanyagolt állapotban, hogy én kerültem ebből. Kétharmad is vashártyán be volt gyulladva, egyharmad is vastagbelemet kellett eltávolítani későbbiek folyamán. Tehát általában azért ebből nagyon ritkán jönnek vissza emberek.
Akkor karácsonyi ajándéknak kaptad az újjászületést?
Hát valóban, valóban. De nagyon gyenge voltam.
Akkor már családi körben voltam?
Igen,
voltál?
Családi körben, de hát 75 kilóra fogytam le, 102 kilóról.
És 75 kilóról újra 64-ben oda tudtál állni a dobókörbe.
Igen, igen, az egy csodálatos időszak volt az életemben. Hát az első operáció után még következett, a kettő, összesen három, mesterprofesszorhoz kerültem, hála Isten. Isten nyugosztaljon, már nem él. Három szakaszos műtét mellett döntött. Először ugye a gyulladásnak kellett visszamenni, tehát meg volt az orvosi szempontja ennek a három szakaszos dolognak. A második januárban volt, a harmadik pedig február 24-én, azért tudom, mert 25-én van a születésnapom, az volt az utolsó műtét, az már plasztikai, de hát ugye belső részeket is távolítottak még el akkor.
Ilyenkor az embernek, amikor újjászületik, akkor a legelső, hogy megkapaszkodik az életben. De mit mondtak az orvosok, és mit gondoltál te arról? Képes leszel egyáltalán még egyszer dobókörbe állni?
Rendkívül érdekes volt, mert nem is gondoltam arra, hogy én meghalhatok. Nagyon halványan, de nekem az volt a legborzalmasabb megélni, hogy hát az olimpiai bajnokság, vagy esetleg a sportpályafutásom, ez befejeződik. TFS korunkban tanultuk anatómiát, és tudtam, hogy a hasizmomat, ha szerte szét szabdalják, akkor az nem lesz egy szúr szerencsés a felkészüléshez. Kértem, hogy a középen ott van a lína alba, egy ilyen fehér vonal, ilyen ínszerű dolog, amiért ugye gyakorlatilag nem vágnak izmot, ott vágjanak. Meg ilyeneket tárgyaltunk meg, mert gondolom, hogy mosolygott rajtam a szakmai szempontból, de a későbbiek után konstatáltam, hogy valóban ott is vágtak, gondolom szakmailag is ott volt jó. Tehát ilyen részletekre is figyeltem, nem gondoltam arra, hogy meghalhatok meg, hogy én mostan lenni vagy nem lenni, hanem egyszerűen az, hogy olimpia vagy nem olimpia.
És attól kezdve felgyorsultak az események, igen. Tehát ami munkát végeztél, ugye van 8 hónapod rá, hiszen szeptemberben jön már a tokiói olimpia, vagy valahogy így. Neked kettőzött erővel kellett dolgozni.
Csodálatos időszak volt az életemben. Mazovista lettem, és élveztem azt, hogy szenvedek. Egyszerűen az, hogy újra emberek közt vagyok, élek, és újra edzhetek. Hát a kezdet olyan volt, hogy április 3-án volt az úgynevezett első edzésem. A újságírók és a fotóriporterek kijöttek a TF pályára, és ott akartam egy 400 méteres kört futni, és egy téglával gimnasztikázni egy kicsit, és hát végelemben futottam egy olyan 150 métert, leálltam, visszaslottyogtam, mondtam, hogy uraim, inkább csak a téglával csinálok valamit. Szóval ilyen állapotból indultam, április 3-án volt ez. Első időszakban az volt, hogy újra sportoló legyek. Ez nagyon gyorsan bekövetkezett. Csodálatos, ott nap mint nap javultam. A izmok, a szervezet emlékezett még elvégzette az előtti munkákra, és fantasztikus rólam léptekbe javultam. Megadtak minden lehetőséget, Tatán volt egy ilyen külön főztek nekem. A későbbiek folyamán másik lépcső az volt, hogy kijutni az olimpiára. Ez csodálatos volt, azt ígérték, hogy ha, és ez nagyon jó esett akkor, hogyha egy vezető sem megy az olimpiára, ugye ez akkoriban nagy szó volt, te akkor is mész az olimpiára. Ez egy nagy önbizalmat adott nekem. Akkor már tudtam olyan 62-63 méter körül, ami még ugyan nem volt elegendő ahhoz, hogy reálisan ki tudjak menni, és ott valamilyen eséllyel induljak, de nagyszerű érzés volt, hogy bíznak bennem. A harmadik lépcsőfoka az volt, kis szerencsém is volt ott, Esmit Csanyi egy ilyen influenzát kapott, és nagyon leromlott fizikai állapota volt, és hát a magyar bajnokságot én nyertem 66 méter 66 centivel, 4 darab 6-osra emlékszem, pontosan életem talán legmeghatóbb és legnagyobb sikere volt, mind verseny. Nagyon sokan kijöttek megnézni engem. Szépen vezették föl, már hatalmas tapsot kaptam. Nagyon sokan kijöttek. Több ezer ember kijött azért, hogy megnézzen. Eredmény hirdetésnél pedig hát egy hosszantartó olyan vastapsot kaptam, ami az életem talán legszebb emlékei közé tartozik. Egyrészt a siker, másrészt hogy vissza, újra már itt vagyok, és hogy szeretnek. Ez nagyon-nagyon meghatározta. Hát a negyedik fokozat ugye az olimpiára való felkészülés volt, ami úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült. De erről létben még nem tudtam utolérni magamat, technikailag már úgy, ahogy. Előző nap könnyedén dobtam olimpiai rekordot a selejtezőbe, és másnap pedig egy olyan hatalmas zuhatag jött le, és hosszantartó ilyen zuhatag, egy ilyen trópusi esőszerű dolog, ami az én lehetőségeimet teljesen keresztbe húzta. De így is megvolt a lehetőség, mert ötödik sorozatig vezettem, és akkor Klím Szovjetunióból egy dobást elkapott, jó nagy különbség volt a második és a legjobb dobása között, egyet elkapott, és így második lettem. Nagyon-nagyon mérges voltam, ez látszott is a dobogón, nem az ellenfélre, nem magamra, ez körülményekre, hogy ez a fránya eső, ha nincs, akkor áttáztam, nagyon rossz szerelésünk volt. Beckhamre még szerencsétlenség is jött, hogy felkészültem én, mert reggel vettem ott egy shopba, ott az olimpiai faluba vettem egy esőkabátot, és akkor divat volt ez a orkánkabát, és azt vettem, mondom, ez későbbre is jó lesz, és az áttázott. Ha egy egyszerűen plastik kabátot veszek, akkor lehet, hogy én vagyok az olimpiai bajnok. Hát ilyen kicsik.
Hát azért
volt.
Vagy olimpiai bajnok. 4 olimpia nem mindenkinek az életében adatik meg, és ebből a 4 olimpiából kezdjük azzal, hogy mindig a legjobb 5 között, kezdjük azzal, hogy 2 ezüst meg egy aranyéremmel, és 3 olimpiát kellett várnod, szóval a harmadikon sikerült csak. Ez türelmetlenné tett, az elsőnél még fiatal voltál.
Fizikailag én nem voltam olyan erős, mint a többiek. Én ritmusérzékem, gyorsaságom, talán a technikám, ezek voltak, amikvel én fel tudtam venni a versenyt a nagyobb fizikai erővel rendelkező vetélytársaimmal szembe. Nyilvánvaló, hogy egy fogos rossz kör az engem jobban befolyásolt, mert nagyságrendben százalékosan nagyobbat tudott rontani az én eredményességemet.
A nagy kalapácsvedőkkel milyen viszonyban voltál? Hiszen nekünk volt egy német Imrénk, Csermák Jóskánk.
Hát olyannyira kapcsolatban voltam, hogy a Csermák Jóska hatására kezdtem 52-ben, mikor megnyerte 20 évesen a olimpiai bajnokságot. Az nagy lökést adott nekem, hogy én kalapácsvető legyek. Német Imrét később ismertem meg már az edzőtáborokban, amire én emlékszek, a nagy tisztelet irántuk. Ez motivált bennem. Későbbiek folyamán pedig hát Imre mind elnök volt, ugye amikor én nyertem, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke volt, és Jóska pedig az én edzőm lett, akinek hatására kezdtem a kalapácsvetést, azzal lettem magyar válogatott, későbbiek pedig az olimpiát ővele tudtam megnyerni.
Érezhető volt a 3 a magyar igazság most vagy soha, hogy Mexikóban vagy nyersz, vagy le kell mondani arról, hogy mint olimpiai bajnokot üdvözölhessünk.
Én akkor ezt nem így fogtam fel. Inkább talán arra koncentráltam, és nagyon jó volt a Csermák Jóska hatása. Éreztem már, hogy van olyan tapasztalatom, hogy ha olimpia van, akkor az teljesen más. Ezt mindenki így éli meg.
És mint új olimpia doppingszer, szabad a doppinglistán, és volt neked még egy dopingod, mert a második és máig is tartó házasságod az szintén valami módon Mexikó idejére
esett. Mexikó után történt ez, nem volt még semmiféle jele ennek, hogy mi összekerülünk, és ez inkább a müncheni olimpián, az utolsó olimpián után realizálódott. Hát közben pontosan ez a 4 év, a müncheni olimpián arra ment rá, hogy volt egy vállásom, amiből lelkileg eléggé összetörve kerültem ki. Nagyobbik fiam akkor még kicsi volt, nagyon meggyötört ez a vállás. Hát ez a sportra is rányomta a bélyegét. A Magdival München után jöttünk össze, ami hála Isten a mai napig nagyszerűen működik.
Ugye volt már akkor egy kisfiad, aki később aztán nagyfiú lett, és aki ifjúsági Európa-bajnokságot nyert Moszkvában. Labdarúgó Európa-bajnokságot, tehát téged a család is megajándékozott egy-két hasonlóval, mint amivel te minket megajándékoztál.
Nagyon nagy eufolikus hangulatban voltunk. Az egy nagyszerű eredmény volt. A Bicskei féle csapat Moszkvában megnyerte a ifi EB-t. Azt gondoltuk, hogy akkor valami elindult, de aztán ez a magyar légkör teljesen lehúzta ezeket a gyerekeket. Későbbiek folyamán az a szovjet csapatból egy páron ott voltak, akik minket megvertek 6, nem tudom mennyire Mexikóban, nem emlékszem,
6-0-ra.
Ez jellemző mai napig. Most már a vége fele jár, a sportpályafutása talán 1 vagy 2 éve van, de elmondhatja, hogy sikeres volt, és nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok rá. Egy időben ő vitte tovább a Zsivoszki nevet, ugye hát a labdarúgása maga népszerűségével. 2-szer nyert magyar bajnokságot, 2-szer magyar kupát. Válogatottság nem sikerült neki, mert pekje volt, meghúzódott a lovaglóizma, mert Svejtszeren a Bicskébe tette volna a csapatba, úgyhogy válogatott keret volt csak. De végeredményben én meg vagyok elégedve nagyon az ő sportpályafutásával.
A kapcsolat kettőtök között?
Nagyon jó, felhőtlen, jó, van 2 unokám.
Fiú, legalább az egyik?
Nagyobbik fiú, a kisebbik lány.
Na akkor úgyhogy még mindig van egy újabb, aki viszi tovább a Zsivoszki
nevet. Minden rendben van, most következik majd egy másik időszak, amikor a úgynevezett nagybetűs életbe is vissza kell, hogy szokja.
Van egy másik fiú, ő már Komka Magditól, az egykori magasugró bajnoktól, és szintén olimpikon. Azt mondom, hogy Magdi is 2 olimpián volt, ugye?
Igen, Mexikó és München. Ifjúsági világbajnok, 10 próbába, U23, tehát 23 év alattiakba versenyét pedig megnyerte az Európa-bajnokságot.
Az Attila az Isten ostora.
Igen, aztán világbajnokságon Edmontonban pedig 4. helyezést ért el. Most jönnek a gondok, mert magából többet kell adni ahhoz, hogy előbbre tudjon lépni. Fizikailag nem akaratban, hanem inkább gondolkodásmódban.
Igazi sportszülő vagy különben?
Szigorú vagyok. Külső szemmel nézve. Semmivel sem vagyok szigorúbb, sőt sokkal engedékenyebb vagyok, mint magammal voltam.
Egy-két fordulópontot már hallottunk az életedből, ugye az olimpiai bajnokság, a betegség, a 2 ezüstérem története, a házasságváltás, de arról, hogy az életed magát hogy élted, arról talán kevesebbet valamivel.
Aki arra teszi a fejét, hogy valamiben a világ legjobbja legyen, ha csak nem olyan, ami egyszerűen tehetségből meg lehet oldani, de szinte sehol nincs már olyan, az élet semmelyik területén nincs olyan, amit csak tehetségből lehet megoldani, az csak belépő. Nagyon nagy szorgalommal és önmarcangolással lehet eljutni. Hát elég sokan vagyunk itt a földgőn, és bármibe, egy valamiben legjobbak lenni, ha csak egy percre is, bizony az elég sok mindent kell elvégezni addig. Rendkívül sportszerűen éltem, na azért nem vetettem meg mindent. Egy biztos, hogy nagyon figyeltem, mikor, mit és mennyit. Ez a hármasság, ez mindenkor a sport alapja, azt hiszem mindennek az alapja. Lehet vétkezni is, de megfelelő időben és megfelelő mértékben, már a célhoz viszonyítva. Egyet nem lehet azt, hogy beáll az ember a árba és viteti magát. Az egész életem egy érdekesség volt abban az időszakban, és ez elég hosszú időszak volt. Tehát 17 évig voltam a világ élvonalába. Én kezdődött 1958-ban, amikor 3. lettem az Európa-bajnokságon, ott ismertek meg, hogy végeredményben nemzetközileg, 69-ig gyakorlatilag nem voltam rosszabb helyezett, mint első vagy második. Utána volt egy 4. és egy 5. helyem, így levezetésképpen, végeredményben mindig ott voltam az élvonalban. Tehát 5.-nél rosszabb nem voltam, amíg én sportoltam. Ez eléggé bearanyozta az én időszakomat, ezt töltötte ki az én életemet. Sportolói életem volt. Tata, utazás, ellopott családi ünnepek, sikerek megünneplése, kudarcoknak a megosztása. Körülbelül ez volt az én életem abban az időszakban.
Arra volt lehetőség, hogy mondjuk a nagyvilággal közelebbi ismerettségbe kerüljél, hiszen bejártad az egész világot.
Hát mondhatni, hogy bejártunk. 17 év alatt bármelyik sportágban nagyjába be lehet járni a világot. Eleinte csak felületesen, csak néztem. Nagyon soká kezdtem látni. Többször el kellett menni egy helyre, ahhoz, hogy azt meg is ismerjem. Tulnik általában ugye a kiutazás, aklimatizálódás, vagy hely megszokása, edzések fölkészülése versenyre. Verseny után van egy bankett, másnap vagy harmadnap hazautazás. Itt nem lehetett arról szó, legfőbb egy nagyon híres valamit így egy kicsit kikapcsolódva megnézni, de ott is figyelve, hogy egy óránál tovább ne tartson, mert esetleg a eredményesség rovására megy. Egy nagyon hosszú ideig így volt. Későbbiek folyamán tudtam már csak aztán úgy, mint magánember, úgy, mint vezető újra megnézni, és valójában mélységében jobban megismerni.
De mostanában nyugodt életet élsz, semmi dolgod, ugye nyugodtan élhetsz a passzióidnak, a hobbiaidnak, gyümölcsfákat metszel, virágokat termesztesz.
Kicsit unom már. Elérkeztem egy olyan időszakba, amikor most már bizsereg a tetvágy, mert...
Most valóban nagy a csend körülötted?
Elég nagy csend van körülöttem. Nagyon sok társadalmi feladatom van, amit csodálatos megbízatások, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel látok el.
Atlétikai Szövetségben,
igen, ott alelnök vagyok. Ami a pozícióm, azt én elfogadom és csinálom. Volt egy időszak, mikor jó kis csapat harcoltunk ezért a olimpiai járadékért. Voltak ilyen időszakok. Mostanában kicsit csend van körülöttem. Nem szeretem.
Fiatal vagy.
Én tehetek róla, de előbb-utóbb érzem, hogy valami irányba elmegyek, és valami cselekvést.
Tudok járni kirándulni például a feleséged.
Azzal nincs gond. Ilyen szempontból mozgalmas életet élünk. Sokat járunk Balatonra. Tavaszi, őszi kirándulás és események, és minden hétvégére esik azért valami.
Ma is mozogsz még?
Bizonyára a családom meg fog mosolyogni, mert most nem nagyon sokat szor mondom el, hogy elkezdek valamit, mert úgy érzem, most már 25. órában vagyunk, és valamit kezdek mozogni ismét egy kicsit rendszeresebben, ez a kérdés, hogy miért nem csináltam ezt, megszakadt. Tehát volt közben egy kellemetlen, szintén betegség, balvesémet ki kellett venni, ebből lábadozok még most is, de úgy érzem, most már elérkeztem arra a pontra, hogy nyugodtan tudok mozogni.
Ha jól tudom, akkor Kucsár Gergely mellett te vagy a kukta, vagy te vagy a főszakács?
Schmidt Sanyinál vannak ilyen tanszéki összejövetelek, meg kalapácsvető összejövetelek, és különböző címeket ad a Sanyi ennek az összejöveteleknek, de nagyon-nagyon jó, és várjuk, és tényleg örülünk egymástok, és felüdülünk. Olyan, mint egy osztálytalálkozó, csak kicsit bővített osztálytalálkozó. A Gergely a főszakács, ugye azt nem engedi át, de azért, ha van mód, akkor segítek neki, bár mostanában már ez is kevésbé, mert önálló megoldja.
Szóval most már legfőbb ideje, hogy valami olyat is megtudjak, ami mondjuk éjszakai lumpolásokkal, csongorszivarral, kisüsti pálinkával, félrelépésekkel, meg egyebekkel teljes, mert eddig, hogy is mondjam csak, megismertem Zsivócki Gyulát, aki borzasztó keményen dolgozik, és rengeteg sportteremet szerzett, de hát hol van az ördög?
Hát azért ördög az nálam is bujkált. Elég sok gondom volt vele, mert le kellett győzni. Olyan különösen nagy kirívó ilyen randalírozások mindig megvolt. A lényeg ennek az volt, hogy ezt a bizonyos relaxációt, ezt lelkileg is mondom, és hát testileg is, azt meg kellett adni azért a szervezetnek, mert különben nem lett volna eredményes a további tevékenység. Nem lehetett volna egymásra építeni a dolgokat. Elég össze voltunk zárva. Drága barátom Barjo Vilivel van elég sok sztorim. Ez is egy kicsit olyan sportszerűre fog sikeredni. Annak idején a Vili, hát hogy finoman fogalmazzak, elvesztette a mértéket bizonyos időszakban. Kottai Jenő bácsi volt a szövetségi kapitány, és az edzője, a Tamás Laci, mondták, hogy egyedül csak te rád hallgat, és te tudnád megoldani azt, hogy bizonyos hát mértéket tartson, és ugye olyan jó barátok voltunk, hogy mikor lementünk Tatára edzőtáborba, akkor mindegyikünk kirakta a pénzét az asztalra, hogy ennyi pénzünk van, én voltam a pénzügyminiszter, abból kellett ugye gazdálkodnunk az ilyen egyéb dolgokba, ami szerdai délutáni pihenőnap, és a többi, és a többi. Kiraktuk, aztán mondtam, hogy a másik zsebedből is rakjuk ki, mert mindent ki kell rakni. Nem azért, mint el akarta volna titkolni, hanem arra gondolt, hogy esetleg azért jó lesz ez későbbre is. És később kimentünk emlékszem, a Kristály volt az ilyen nagyon elegáns dolog volt el akkor, hát ugye ez egy ilyen finom kis kocsma, de rögtön megismerték a Vilit, rögtön a cigány eléjét húzta a nótáját, stb. Ilyen körülmények között voltunk kint, és akkor rájöttem arra, hogy itt a mennyisége van baj, és emlékszem rá, hogy mondtam, Vilikém, nem akarom mondani, hogy mit mondtam, mert most fütyűni kellene, hogy én azt nem iszok. Jó, azt mondja, hát úrizálsz itt, tehát mit akarsz, én nem mondom, tokai száraz szomorodni. És az abban az időszakban is elég drága bor volt, meg nem volt egy mennyiség. És akkor abból is azért ilyen 10 üveggel elfogyasztottunk. Nagyon bírtuk akkor, hogy tehát zömét azt nem
hát a bor erő egészség.
Zömét azért nem én ittam meg, és hát ugye aznapi pénz mennyiség, az hamarosan kiürült, és mondtam, Vilikém, mára ennyi, és hát akkor méges volt, mert még szeretett volt lenni, jó, hát azt mondja, nem, te vagy a főnök, megyünk be. Ez ment körülbelül 2-3 hónapig, amikor azt vettem észre, hogy szerdai napon eltűnt a Vili, és nem akar kijönni sehova velem, tehát csak megtaláltam a Kristályba, cigányoknak húzták a zenét, stb. Ilyen sztoriaim voltak nekem általában, de rám hallgatott, nagyon aranyos volt, nagyon rám hallgatott. Ha nagyobb probléma volt, akkor Exmi Csanyival kimentünk, és akkor mindig velünk hazajött, és rend volt. Nagyon érdekes, hogy másnap teljes értékű edzést tudott tartani, amikor úgy adódott, hogy nem volt ott a táborban, valamiért nagyon hiányzott.
Mennyi tehetséges sportoló volt különben a magyar sport égiszén, és jó néhány volt, hullócsillag lett, talán éppen emiatt.
Hát a Vili azért nem hullócsillag volt.
Hát ő nem,
mert az olimpiai harmadik, akkoriban az amerikaiak mögött harmadiknak lenni az olimpián, az fantasztikus dolog volt, sőt, hogyha Róma előtt nem szárkapocson törése, vagy repedés törés volt, azt hiszem, nem lett volna, akkor ott nagyon kiváló eredményt érte volna helyezésben is. Később aztán Tokióban ezt realizálta, és harmadik helyzet volt, ami nagyon hatalmas dolog volt. Sülök is, az nagyon kiemelkedett, az amerikaiak száma volt teljes mértékben. És hát 2 Európa-bajnokságot nyert a Vili, és világ legjobb sülökője volt hosszú éveken keresztül.
Zsivócki Gyula olimpiai bajnok kalapácsvetővel, aki 70 évesen 2007-ben hunyt el, Molnár Dániel 2001-ben beszélgetett. Kucsár Gergely gerelyhajtó 4 olimpián vett részt. Az 1964 évi tókiói olimpián ezüstérmet nyert, míg a 60-as római és a 68-as Mexikó városin egyaránt bronzérmet. Az 1964 évi tókiói, a 68 évi Mexikóvárosi és a 72 évi Müncheni olimpián ő volt a magyar csapat zászlóvivője. Az 1934-ben született Kulcsár Gergellyel az évezredünk elején beszélgetett Molnár Dániel.
Az olimpiák nyitó ünnepségén a nemzeti zászlót csak a legnagyobbak, a legkitartóbbak és a legszerényebbek, azaz a kiválasztottak vihetik. Az 1934. március 10-én Nagyhalászon született Kulcsár Gergely a magyar sporttörténet egyik kiválasztottja, méghozzá kétszeresen is az. Hiszen mind a tókiói, mind a mexikói olimpián ő emelte magasba a magyar nemzeti színű lobogót. Mögötte sorakozott fel a csapat, hogy aztán mögé sorakozzon föl szinte az egész világ. A Gerely az a klasszikus száma, amely ősidők óta szerepel az olimpián, ezért is vannak sokan a gerelyhajítás kimagasló egyéniségei. Kulcsár Gergely a legnagyobbak közé tartozik. Ő volt az első magyar atléta, aki a bűvös 80 méternél is távolabbra röpítette a gerejt, és ő volt az, akinek tanítványa Németh Miklós, ugyancsak gerelyhajításban és szintén olimpiai bajnok lett.
Mivel foglalkozik manapság Kulcsár Gergely? Ha már a TFN ugye nyugdíjazták, aminek nem annyira örül, ha már az atlétikai pályákon ritkában fordul elő, akkor más nem lehet, mint kertet ápolni, nem? Vagy virágokat termeszteni.
Nem, tulajdonképpen az igazság az, hogy a nyugdíjkiegészítésre nagyon jó barátaim, akikkel Kuwaitban ismerkedtem meg, 2 mérnök, vegyész mérnök család, és ők alakítottak egy környezetvédelmi KFT-t, és én ott délelőttönként általában ilyen 4-5 órás elfoglaltságban területi ügyintéző, területi felelős, tehát ilyen ügyintézőként dolgozom.
Minek vagy a szakembere? Víztisztításnak, vagy netántan a légszennyezés?
Hát azért a szakembertől még messze vagyok, de az, hogy már önállóan tudok venni mondjuk vízmintát valóban a úgynevezett figyelőkutakból, megmérni a vízszintjét, vízmennyiségét, ilyenek egyszerűbb dolgokat már szakmai dolgokat is mondjuk rám bíznak.
Akkor a maga nemében fején találtam a szeget, vagy fején találtam a Gerejt. Milyen érdekes, hogy éppen a Gergely nevet kaptad. amely csupán egy betűvel tér el attól, ami életed nagy szerelme volt. Én emlékszem rá, hogy a rádióban egyszer egy bemondó a végén mondta a sporthíreket, és akkor tegnap délután 78 méter 63 centiméterrel Kulcsár Gerely itt egy pillanatra megállt, ugye összemosolyogtak, nyerte a Gergely hajítást, akkor így kellett volna befejeznie.
Hát valószínű, annak köszönhetem ezt a keresztnevet, mert Gergely Károly vagyok különben. Sokáig, mondhatom, középiskolás koromig otthon karcsi voltam. Mert a papám is Gergely neve kapta, és hát mint első szülött fiú, mert tulajdonképpen hatan voltunk testvérek csak.
Hatan?
Igen, kettő elég korán meghalt sajnos.
Hányan fiúk és hányan lányok a családból?
Most élünk négyen, két fiú, két lány, és meghalt két fiú. Egyik még ilyen foglázban, egész pici volt, a másik pedig 15 éves korában. Egy év különbség volt kettőnk közt.
Nagy halászon születtél valahol a Nyírségben, amiről még azért manapság is az a hír járja, hogy nem egy gazdag vidék, és bizony a szabolcsi ember élete, vagy nevezzük Szabolcs-Szatmár Beregnek, mert hiszen három vármegye találkozik itt, elég nehéz sorsú emberek lakták.
Tulajdonképpen az én családi millióm sem volt igazán gazdag, olyan értelemben, hogy papám mestersége hentes és mészáros volt, és próbált ott ilyen értelemben egy kicsit üzleti vonalon érvényesülni, és nyitott egy hentes üzletet. De már a faluban volt kettő vagy három másik. Na és ilyenkor sajnos ez a, már akkor is volt az a bizonyos versenytörvény, hogy szabad verseny. Tény az, hogy fél éven belül a két rivális másik üzlet tönkretette. Annyira le tudták vinni az árakat, hogy ő ezzel nem tudott versenyezni, és kényszerhelyzet alakult ki, munkát keresett, ott akarta hagyni a környékét is a falunak, és így kerültünk föl Vácra, ahol a akkori nagy lemezgyár, Horgany hengermű adott munkát, de egyszerű fizikai a hengerek mellett.
Úgy. Magyarán akkor nem folytatta tovább?
Mesterségét csak úgy, hogy jó ideig csak a téli időszakban vállalt így házaknál böllérkedést vagy disznóvágást, aztán később az üzem saját hentes üzemében, tehát a hengermű hentes üzemében kapott már akkor szakmai állást.
És akkor végre visszatérhet az eredeti szakmájához.
És akkor így én ott végeztem már az iskoláimat.
Ezekben a téli munkákban a kicsi Gergő, vagy ahogy akkor hívták, Karcsi, besegített?
Ezekben, hát tulajdonképpen nem, mert hát azért még én eléggé
ifjú
voltam, és papám elég fiatalon, 63 éves korában meghalt, és azután hát az iskola nekem elég terhet jelentett, sosem szerettem igazán tanulni, és a szabadidővet mind a szabadban, a úgynevezett téren töltöttem, és nagyon szerettem focizni, dobáltuk a köveket. Talán innen ered a hajító készségem alapja, hogy rengeteg követ dobtunk, és hógolyót, és mindent. És mint érdekesség, hogy ugye a Dunakanyarban lévén Vác, ott a kotróhajók a meder tisztítása céljából kipakoltak rengeteg sódert, kavicsot a partra. Mi nekünk egyik kedvenc szórakozásunk volt, hogy ki tud messzebbe dobni, próbáltuk visszadobálni a kitermelt kavicsokat. Tény az, hogy valóban hozzájárult talán az én pályafutásom ilyen irányába történő tereléséhez.
A falu vagy város legerősebb emberei azok éppen mindig a hentes mészárosok voltak, úgyhogy azért valami módon ezt az őserőt, ezt a papától hoztad.
Érdekes, hogy valóban a családomban úgy visszatekintve se anyai, se apai ágon nem igen volt sportoló. Hát vidéken azért ez nem akárkinek adatott meg, és legtöbben föl is kellett, hogy utazzanak Budapestre vagy fővárosba, hogy komolyabban tudjanak sportolni. Azt viszont büszkén vallom, hogy a válogatott, sőt a mondjuk nemzetközi élvonalba kerülő versenyzők zöme vidékről került föl. Papám, mint megint visszatérve az alkatra, egyáltalán nem volt magas termető, és szikár, vékony. Nagyon bírta a munkát. Volt olyan, hogy egy napra két-három disznót vállalt el.
Vácot érettségiztél 53-ban. Hogy is volt ez Vácot azzal a 8 évvel?
8 évet ültem Vácot, de szerencsére az iskola padokban, és nem pedig ott a szomszédban lévő fegyintézetben.
De ismered a fegyintézetet?
Hát a parton, a Dunaparton sokszor, hát ameddig el lehetett menni, mert őrizték a partot is, ott a fegyház körül mi nyüzsögtünk elég sokat.
Mikor derült ki, hogy neked valamiféle dobó ingerenciád van? hogy a kődobálástól meg a kavics kacsáztatástól, mert gondolom, hogy a kacsáztatás az legalább annyira szórakozás volt, tehetséged van a gerelyhez.
Tulajdonképpen a Váci középiskolában nem volt igazán lehetőség a dobószámok művelésére, kivéve a súlylökést. Ahhoz kis terület is elég volt, még súlygolyó is akadt, Gerely egyáltalán nem volt. Most, ahogy én megismerkedtem a gerelyhajítással, az érdekes annyiban, hogy bementem budapesti Honvéd kispesti pályára egy úgynevezett próbaedzésre. De úgy, mint ugró. Ugyanis a középiskolás versenyeken, az úgynevezett járási, megyei versenyeken elsősorban magasugrásban és távolugrásban indultam, na meg a váltó, meg a több ilyen számban is természetes. Volt még egy indítása a dobásoknak, mégpedig az, hogy abban az időben volt ilyen, hogy falusi spartakiát. És ott a dobószámok közt a gránáthajítás volt a gerely helyett, gondolom abból az indokból, hogy gránátfélét vagy kavicsot követ mindenütt dobtak, tehát nem okoz gondot egy ilyen nyeles gránát, akkor még nyeles gránát eldobása. És első ilyen dobósikerem az országos spartakiád megnyerése gránáthajításban az 52-ben.
Középiskolásként, harmadik gimnazistaként.
Igen, igen. És közben bejelentkeztem a Honvédba, egy ilyen próbaedzésre, ugyanis onnan a gimnáziumból járt be néhány gimista már akkor edzésekre. Hát úgy mentem, hogy én maga az ugróedzőt keresem, még a nevére is jól emlékszem, Tompai Olivér, aki aztán sokáig a Honvédban edzősködött. Szerencsémre, így utólag mondhatom, nem volt még ott a pályán, kicsit később érkezett ki.
De volt egy dobóedző.
A dobóedző, mert a dobó kislánnyal mentem be, az már ott volt, mégpedig volt válogatott gerelyhajító, Rákhely Gyula bácsi. Érdekessége még, hogy balkezes dobó volt. Ő mondta, hogy próbáljuk ki, mert megkérdezte, hogy mit csináltam, mit dobtam gránáttal, és hogy akkor próbáljam ki a gerelyt. Nem dobtam én nagyot, hanem 35-38 méter körül azzal a gerellyel.
Életedben mondta, először akkor a gerelye kezedben.
Igen, 18 éves volt.
És már majdnem egyfajta ifjúsági.
Hát azért az még nem volt akkor sem olyan nagy eredmény, de most azért ilyen korban már 70 körül dobnak, akik jók.
Nyilván nem 17 évesen kezdenek el gerelyt
hajítani. És tény, ami tény, hogy azt mondta, ő nem enged át a ugróedzőhöz. Úgyhogy megegyeztek, én maradtam ott, és már az év végére 53 méter fölé kerültem, és következő évben megnyertem a középiskolás bajnokságot 56,5 méterrel. Igaz, hogy az ifjúsági bajnokságon csak második lettem, a Petőári Attila vert meg, aki akkor már nagyobb adott, és válogatott, ifi válogatott lettem. Tulajdonképpen az 53-as év azzal, hogy fölvettek a TF-re, az hozott egy igazán nagyobb változást, mert az addigi heti két edzés, ami volt a Honvédban, az bizony ahhoz nem elég, hogy komolyabb eredményt érjen az ember. Ráadásul utaztam 4 órát, 2 oda, 2 vissza, hogy másfelet edzek. A gerelyhajítással még párhuzamosan a 60-as római olimpia idején még én hazajártam a megyei csapatba, igaz, hogy csak meccset játszani, az edzőm tudta nélkül is sokszor, de úgy bele is egyezett, azt kötötte ki, mert az elején még védtem kézilabdában, hogy mezőnybe kell játszanom, tehát dobni a labdát. 61-ben hagytam abba, tehát a labdajátékokban elég ügyes voltam.
Arra nem gondoltál sohasem, hogy 10 próbázó legyél? Hiszen azért az atlétika királya, gondoljunk Rafer Johnsonra, vagy Jim Thorpe-ra.
Azt hiszem azért nem, mert a gerelyhajításban elég töretlen volt a előre jutásom, tehát ha nem is, nem tudom, 10 métereket, de minden évben a 3-5 méter körüli javítást elértem, és hát mondhatom, hogy a Kolta Jenőben tanárom és edzőm sem inspirált arra, hogy én 10 számban készüljek, mikor ő úgy látta, hogy a gerely lesz az, amiben én tényleg, és ezek szerint jól látta, tehát élvonalba kerülhetek.
Na, a legszebb az egészben az, hogy pillanatok alatt az élvonalba, a világ élvonalába kerültél. 57-ben érettségizünk, és 60-ban már a római olimpián ott, vagy mi több, az 58-as Európa-bajnokságon, Stockholmban már bronzérmet szerzel. Hát ez igen. A maga nemében villámkarrier.
Hát jó, vehetjük így tényleg, mert mondjuk, ha főleg a legjobb eredményeimet, a nemzetközi versenyen elért eredményeket nézem, de igaz az a mondás, hogy szerencse is kell hozzá. Tehát kimondottan szerencsém volt a Stockholmi EB-n, amikor harmadik tudtam lenni. Tehát nem én dobtam igazán nagyot, mert nekem mondjuk majdnem ez egyéni csúcsom közelében volt ez az eredmény, hanem a nagy riválisok egymástól megijedve dobtak kicsit. És így harmadik tudtam lenni. Na most a római olimpia hasonló volt egy kicsit. Ott említettem már a legnagyobb menőt, a lengyel Sidlót, aki a selejtezőben 85 fölött dobott, ami a világcsúcshoz közeli volt. És annyira rosszul melegített, a fotósok nyaggatták, hogy a másnapi elődöntő döntőben már nem jutott be a 8 közé.
Tokióban már az olimpián te vitted a zászlót. Igen. Hogyan jelölték ezt ki egyébben Kulcsár Gergely?
Nem is tudom tulajdonképpen igazán megmagyarázni, soha nem tudtam. Én ugye nagy bajnokok mellett hát azért még sehol nem voltam. Felső vezetés miért így döntött, azt nem tudnám megmondani.
Egy fenékkel megültél, akkor már ugye egy házasságot, gyereknevelést, a testnevelési egyetemet, vagy TF-et, ahogy akkor nevezték annak idején, később a TF-en tanárságot, illetve szakmunkásképzőintézetben, és sorra jöttek az érmek az olimpiákon. Melyikre emlékszel vissza az olimpiai érmek közül a legszívesebben, és melyik az, amelyik a leginkább bosszant, hogy csak úgy sikerült, ahogy?
Azt hiszem, hogy a római az első volt az igazán nagyon kedves, mert úgy a semmiből kerültem dobogóra, ha így veszük, mert azt hiszem az első 40-ben nem, vagy 50-ben nem voltam a világranglistán.
Emlékszel az eredményre Rómából?
78-57, ha jól emlékszem.
Centire pontosan.
De, és a 79-30 körül volt a legjobbom. Tehát, ha nem is dobtam egyéni rekordot, de közel a legjobbomhoz, mindenhez az igazán nagy dolgokhoz kell szerencse. Hát itt is, ami később aztán meghozta Böjtjét, de itt szerencsém volt az első olimpiámon. Az első három sorozatból értem el ezt az eredményt. És még akkor salakos dobóhely volt, neki futóhely, és jött egy hatalmas zápor. Úgy felázott a dobóhely, hogy a következő három sorozatban senki nem tudott javítani. Tehát én megmaradtam a harmadik helyen.
Ugye Fortuna egy harmadik helyhez segít, és ennek örülsz, ugyanakkor Tokióban, ahol, na ott mennyi volt az eredmény Tokióban?
Új országos csúcsa, 82-34-jel, vagy
32.
32 lettem második, tehát egyéni legjobbomat elérve, és tényleg úgy nézett ki, hogy a riválisok képtelenek túldobni, és a jobbik finn sem dobott túl addig. És a negyedik sorozatban, amikor én is a legjobbomat dobtam, akkor a finn Nevala, aki hát abban az évben állítólag alig dobott 80 fölött, eltalált egy dobást, és 34 centivel túldobott. Hát azért volt ez egy kicsit úgy szomorú számomra, mert egy kicsit úgy már a zsebembe éreztem az aranyérmet, és olyan vert meg, akire igazán nem lehetett számítani, hogy most ő így berobban.
68 Mexikó egy harmadik hely, most megint rákérdezek az eredményre. Kis memória próba és bizonyítás, hogy öregember nem vettem be.
Igen, akkor már 34 éves voltam, és 87-06-ot. Azokkor nem volt már magyar rekord, de nekem a legjobban volt, és maradt is annál nagyobbat, aztán nem tudtam dobni később sem. És a német Miklós tartotta akkor már 87-20 a rekordot előző évben.
Magyarán akkor dobta. A későbbi mester és tanítvány ugye már ugyanazon az olimpián.
Igen, egymást összecsaptunk néhányszor, még mielőtt én edzője lettem. Tény, hogy itt is a szerencse tulajdonképpen elpártolt tőlem, tehát kétszeresen Böjtje lett a rómainak, mert az utolsó sorozatig, a negyediktől utolsó sorozatig már vezettem. A nagy favorit akkor a Lucis. Nekifutott a dobásnak, és arról rossz ritmusúra sikeredett, megállt. Tehát ha az első nekifutásnál eldobja, akkor minimum második vagyok, de sajnos visszavent, volt annyi idő még, akkor 2 perc volt a dobásokhoz, a végrehajtáshoz, és második kísérletére 90 méter fölött, 90 méter tizet, ha jól emlékszem, és talán ez dobta föl az alacsony termetű finn Kinnunent, aki egyéni rekordot 88 méter valamennyit dobott, tehát túl dobott ő is.
Akkor már kopasz voltál?
Hát meglehetősen igen, mert már ha úgy vesszük, első egyetemista korom óta elég gyorsan hullott a hajam. Így szoktak meg, már az lenne furcsa, ha több hajam lenne.
Annak idején ugye az atléták megközelítőleg sem kerestek annyit, ráadásul te ugye az építők atlétája voltál végig. Egzisztenciálisan ebből a pályafutásból a három éremmel hogy kerültél ki, miközben már a TF-en is tanítottál, de mint tudjuk, a pedagógusok meg a nemzet napszámosai.
Mai napig a lakáshoz jutás, ez egy óriási dolog volt azért akkor is, mert tényleg hosszú listák és a várakozók listája. A másik talán anyagiakban így forintba kifejezve valami 100-150 forinttal magasabb volt a fizetésem, mint a középiskolás tanároknak ebben a tanulók képzőintézetben. Hát én azt hiszem, hogy ennyi, mert az a bizonyos élsportolója, amit kaptunk, először azt hiszem 300, aztán havi 600 forint, hát ebből nem lehetett sokat. Az nagyrészt ráment a plusz étkezésekre. Nem igen lehetett így beszélni arról, hogy itt anyagiakban profitálna az ember.
Azt nyugodtan mondhatom summa summarum, hogy egy háromszoros olimpiai érmes, számtalan bajnoki címet szerző, három olimpián zászlóvívő, a magyar sport egyik élfigurája. Kérem szépen, akkor, amikor abba hagyja pályafutását és egyetemi docens, illetve adjunktus, akkor ott áll a létminimum küszöbén, ami így azért utólag visszatekintve is egyfajta szégyennek nevezhető, de hát ekkor jön a megváltó Kuvait, és Kuvait minden szempontból érdekel.
Megvalom, elég nehezen sikerült. A moszkvai olimpia sikertelensége révén leváltották az előző vezetést, az új vezetés békesével az élén azt mondta, hogy nem engedhetnek ki, mert szükség van ránk itthon. Ugyanakkor ő nem tudta megoldani, hiába kértek, akkor próbálja megoldani az én anyagi gondjaimat. Azt mondta, arra nincs mód. Végül nagy nehezen, több hónapos utánajárás, vizitelgetés után kiengedtek. Így kezdődött 80 végén, decemberében a kuvaiti kiküldetésem.
Elmentél a nyárba, Kuvaitba, és feltételezem, hogy akkor 7 éven keresztül folyt a víz róla.
Azt hiszem, hogy lehet, hogy annak is köszönhető, hogy ilyen könnyen hamar izzadok, ha egy kicsit rám süt a nap, mondjuk.
Megszokta már a szervezet, hogy állandóan izzadok.
Igen, és szerencsésen alakult a kinti dolgom, mert az első 4 év az azért olyan, hogy atlétikában nem lehet hip-hop, nem tudom, milyen nagy eredményt elérni. Kaptam egy nagyon jó alanyt Gerelyben, serdülő Gerellyel, ezzel a női Gerellyel dobott 41 métert. Tehát én neveltem tulajdonképpen föl kuvaiti rekorderré, és eljutottunk a 72,5 méterig, amivel már ázsiai atlétikai bajnokságon ezüstérmet szerzett. Azóta nem is volt megközelítő eredménye, megnyert 4-5 arab bajnokságot, sok-sok kuvaiti rekordot dobott, az öböl bajnokságokat sorozatban nyerte. Tehát az ő révén sikerült nekem kint maradnom a 4 év után is, mert a Sulek Ágoston, akivel kimentem, 4 év után kénytelen volt hazajönni. Az ottani töltött 10 éven, aztán még visszamentem a háború után, mert az öböl háborúig voltam kint. A nejemmel voltunk kint, ő besegített segédtitkárnőként a Magyar Követségnél, és a házasságunk legszebb 10 éve volt. Végre eljutottunk oda, hogy nem kell számolgatni, hogy elég legyen a hónap végéig az a kis fizetés, hanem hát amire kellett, mindenre megvolt a fedezet, és hát a gyerekeinket segíteni.
Lányom, hány tanítványod volt Kuvaitban?
Az elején körülbelül 10-15 között. Persze csak fiúk, mert a lányok...
De nem csak Gerely?
Nem, akkor vegyesen súly, diszkosz. Kalapács nem, mert arra volt egy egyiptomi edző, kiskortól felnőttkorig ő hozzá tartoztak a kalapácsvető. Később, akkor lettem úgy kuvaiti profi edző, egy-két versenyző volt, főleg ez az egy gerelyhajító, ővelük kettesek utazkodtam, és sok szép helyre eljutottam a kuvaiti válogatottal. Többek közt voltam néhányszor Indiában, Jakarta, Kuala Lumpur, voltam Tokióban. Újra, hosszú kihagyás után.
Ugorjunk egy picit vissza Németh Miklósra, hiszen 76-ban az olimpián Németh Miklós már a te irányításod alatt ért el az aranyérmet.
Igen, itt megint mellém és ő mellé pártolt a szerencse, mert ahogy 7 éven keresztül kisebb-nagyobb sérülésekkel bajlódott, és nem tudta hozni azt, ami benne volt már 7 évvel ezelőtt is, végre sérülésmentesen. Az olimpia 3 évében készült velem, Koltai Jenő bácsival megegyezve így leültünk, hogy megbeszéljük hármasban, hogy akkor én veszem át, Miklós is beleegyezett, és Nem sokat adtam én valószínű hozzá ahhoz, ami hiányzott az ő győzelméhez, de én remélem, hogy azért az használt, amit velem, mint pluszt megkapott. És tulajdonképpen tényleg egy olyan nagy élmény volt, ami egy edző életében lehet, hogy csak egyszer vagy egyszer sem fordul elő, hogy első dobásra világcsúccsal megnyerni egy olimpiát, szóval ez fantasztikus volt.
Azért akkor repültél, hát annak ellenére, hogy anyagilag elég alacsonyan szálltál, de...
Igen, hát az olimpiai ilyen helyezésért, ha jól emlékszem, az ő helyezése után kaptam, ha jól tudom, 28 ezer forintos összeget.
De mondd, Kuwaitból nem volt olyan atlétád, aki kiment volna az olimpiára?
Egyet-egyet kivisznek mindig, néha kettőt-hármat, de azokkal nem a külföldi edzők utaznak, hanem egy-két kuwaiti vezető. De nekem a legkedvesebb kirándulásunk, akkor nejemmel utaztunk át 3 napra Dubajba. És ott egy tengerparti szállodában töltöttünk 3 csodálatos napot, és tulajdonképpen annyira olcsó volt akkor a tax-free, a dubai tax-free, azért is mentünk át, hogy egy ilyen nem teljesen hosszú NERC bundát vettünk a nejemnek, de 1500 dollárért meg lehetett venni.
Szóval... Feltételezem, hogy voltál Sárcsában, az aranybazárban, vagy
Igen, hogyne. Csodálatosak ezek az aranyszugok. Tényleg úgy néz ki, mint egy, nem tudom, rézművesnek a üzlete vagy kirakata, teleaggatva kilószámra az arany karkötőktől kezdve mindenféle aranyakkal.
De téged azért ez soha nem kábított el, szóval megmaradtál ugyanannak a józanul gondolkodó.
Egy talán egy nagyon nagy plusz élményt jelentett az, hogy mikor velük utaztam már ki, mint hogy mondjam, jól fizetett edző, akkor tényleg eljutottam oda, hogy nem, csak megnézegettem, hogy hát ez is van Kuwaitban, az is. És azt vehettem volna meg, amit nekem tetszik. Előzőekben ugye, mint versenyző vagy magyar edző kint járva, ezt is meg kéne venni, de erre sincs, arra sincs pénze. Tehát egész más élményt jelentett így kiutazni, hogy nem sok, de mit tudom, egy 800 vagy 1000 dollár ott volt a zsebemben, és akkor, ha a kedvem szutyant valamit megvásárolni, és olyat nem kapok úgyse Kuwaitba, akkor vettem valamit.
Ez helyre rázott magyarán akkor ez a...
Hát a magán életemet és a, hát az egész család életemet hozta ez helyre, de igaz, hogy nem is sok tartalék maradt, de hát ez vele jár, ha az ember nem veri fogához a garast, és a gyerekeinek akkor segít, amikor a legnagyobb szükség van rá, nem, hogy majd megöröklöd, akkor ez bizony így történik általában.
Mikor mentél nyugdíjba?
Hazajöttem, akkor 2 évet, azt hiszem, tanárkodtam. 61 éves koromban mentem, és most vagyok majdnem 68.
Akartál nyugdíjba menni?
Nem, de az a szerkezeti átalakítás, ami a rendszerváltással együttjáró volt, eredményezte, hogy a tantárgyakat, mint hogy fél évek számát nézve limitálták. Nem lehetett hosszabb tantárgy, mint 1,5 év. Na most az atlétikát ahelyett, hogy a jó tanáraink, vagy nem tudom én, vezetőink megtették volna, hogy 2 választják. Tehát mondjuk dobások, futások. Lehetett volna 3 felé, és mindegyikre kapunk 1,5 évet. Az lett volna az igazi. De így, hogy az egy egység, és összesen 1,5 évet a nem tudom, 40 számra. Ebből adódott, hogy a tanszék létszáma elég magas volt, tehát létszámcsökkentést kellett csinálni, és ezért.
Feleséged gondodat viseli?
Hogyne, persze. Nekem, amit sokan azt mondják, hogy a házasság az visszaveti a versenyzőket, nekem tulajdonképpen a pályafutásom a házasságommal indult igazán, 57-től kezdődően fölfelé, és mindig egy biztos nagyon jó hátteret jelentett a család élet.
És egy szelecki lány főzre.
Hát igen.
Mi a kedvenced?
Nekem sok kedvencem van, vagy mondhatnám úgy, hogy kevés olyan van, amit nem szeretek. Föl is szedtem annak idején Kuwaitban több mint 10 kilót. De tulajdonképpen a mamám egyik másik főztje, öltött káposzta az ő receptje szerint, a paprikás csirke, vagy csirke pörkölt, mindegy. Uh-huh. Azon túl szóval rengeteg más, de mondjuk ezek a kiemeltek.
Jól főz?
A nejem is nagyon jól főz, persze most már nagyon jól megtanult főzni, de ez lett az én egyik hobbim. Kuwaitban még visszamentem 2 évre a öbölháború után, teljesen egyedül. A nejem csak kijött egy-egy hónapra látogató. És neki álltam könyvek alapján főzni. És most már mondhatom, hogy elterjedt rólam, hogy egész jól főzök. Én látom a leveseket főzni, főleg a húsleveseket. Azon túl mindenféle pörköltöt, a töltött káposztát is a mamám receptje szerint. Most kint voltam Rábai Gyuszi barátom segítségével és vele együtt az atlétikai VB-n Kanadában, és megleptük a vendéglátóinkat, mert egy családnál laktunk, és csináltunk egy kis partit. Húsleves marhahúsból, és marhapörkölt galuskával, és töltött káposzta. A töltött káposztát csináltam én, másik kettőt a Gyula, ő is nagyon beletanult már a főzésbe, és egy 48 darab káposztát egy 18 literes nagy fazékban, és rájártak a vendéglátóink, még hidegen is ette a házi asszonyom.
Ki van írva a névtáblalapra, hogy Kulcsár Gergely egyetemi adjunktus és mesterszakács?
Ja, nem. Azért még attól messze vagyok. Csak ezeket a kedvelt magyar ételeket, amit gyakran tanszék számára szoktam, 15-18 fő számára bográcsba, szintén pörköltök, gulyásleves, az még meghívnak, mint szakácsot a tanszéki ilyen kis záró mulikra.
Izmaid?
Hát már csak nyomokban.
Nem vagyok nyomokban.
Tényleg volt egy érdekes sztori, hogy a hazajövetelem után, amikor TF-re visszajöttem Kuwaitból, akkor tanszék rendezett egy vidám 10 próbát, hogy na, minden számba más indul a tanszékről, minden évfolyam kiállít egy csapatot, és összecsapunk. Én kaptam a Gerely. 87-06 után mit gondolsz, mennyi volt akkor?
A gerelyhajtó eredményed? Hát most próbálok tippelni.
64 éves voltam.
Ugye az életkorod megduplázódott, az eredmény meg lefeleződött.
Vagyis?
43 méter, 60.
38. Teljes erővel. Én legalább 50 körül gondolom, hogy csak összehozom. 60 évesen még dobtam 60 méter körül. Hát így mennek a évek, és az erő így fogy.
Kulcsár Gergely, olimpiai ezüst és bronzérmes gerelyhajtó, edző, 2020-ban 86 évesen hunyt el.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Reménytelen vállalkozás rangsort felállítani a legszimpatikusabb magyar olimpiai bajnokokról, mert mindannyiukért rajongunk. Persze vannak, akikért a többieknél is jobban. Bizonyára ezek közé tartozik az 1965-ben született sportlövő Igali Diana, akivel az olimpiai győzelme utáni évben, 2005-ben beszélgetett Rékai Gábor.
Amikor még nem volt olimpiai bajnok, jó, bronzérem már volt, meg egy-két világbajnoki vagy helyezett cím. Szóval amikor még nem volt olimpiai bajnok, akkor is hasonlóan maradjunk ebben finoman, hogy kedvelték az emberek? népszerű volt?
Én nagyon remélem, hogy már akkor is kedveltek az emberek, nagyon bízom benne, és nem ennek kapcsán hirtelen megszerettek és kedvesek velem, már előtte is nagyon sok kedvességet és nagyon sok szeretetteljes elismerést kaptam, és ezt kihangsúlyozom. Ott kezdődött Sydney bronzérem. Ez azért ott egy olyan bronzérem volt, amit én megnyertem, és nagyon sokan érzékelték, hogy én azt mennyire nagy örömmel veszem, és milyen boldog vagyok attól a bronzéremtől. Legalább annyira boldog, mintha egy aranyérem tulajdonosa lettem volna, vagy lennék. És talán ez volt szimpatikus, talán ez volt szívhez szóló az emberek felé, mert már ott éreztem, hogy nagyon sok kedvesért kapok.
Jó, hát nem igazán magát kellene megkérdezni, mert vagy dicsekvésnek tűnik, vagy álszerénykedésnek, hogyha erre megpróbál válaszolni, de mégis ez az első pillantása föltűnik az embernek, és nem elég ám ez a bronzérem, meg a sikeres sportpályafutás. Már a televízióban is feltűnt, és most egymással szemben ülünk, szóval a mosolygós, vidám, nevetős a szeme. Szerintem ez elég ritka, és ez teljesen független az olimpiai helyezéstől. Gyerekkorában, fiatalkorában, fiúk, lányok mondták magának, hogy te egy olyan szerencsés kívülről nézve alkat lehetsz.
Igen, ez végül is tényleg így van, mert már gyerekkoromban is mindig mondták, hogy egy ilyen pozitív bomba vagyok, hogy amerre megyek, ott vidámság kerekedik, és igazán nem is értettem, hogy miért mondják, hiszen belőlem ez úgy jön.
Tehát ez természetes magának.
Így van, természetes számomra, és én azt vettem észre magam, amikor így önkontrollt végzek, vagy leülök, és csak nézelődök, mert imádom nézni az embereket, hogy nem bírom elviselni, ha körülöttem szomorúság van, nem bírom elviselni, nem is a szomorúság, mert ugye az egy olyan dolog, amit nem lehet fölvidítani. Ha szomorú valaki, akkor valamiért szomorú.
Igen, és ez egy konkrét oka, de mondjuk de az, hogy rossz kedved,
nem mosolyog, nincs miért. Én szeretem kinyitni az embereket, és ezt éreztem már gyerekkoromtól fogva, hogy én ahova megyek, úgy szeretem a vidámságot magam körül, és ha más nem, akkor én teremtek vidámságot. Nem vagyok egy poénos ember, tehát nem vagyok ilyen poénfakasztó valaki, és nem még viccet sem tudok jól elmesélni, mondani, de magát az, hogy mosolyog az ember, és virul belőle az öröm, akkor az szerintem átragad másokra is.
Jó, ez már egy kicsit közelebb visz a talán egyik lényeges mozzanat megértéséhez, de akkor még egy kicsit tovább a saját gondolkodása is ilyen, mert egy dolog, hogy nem szereti a rossz kedvet maga körül. Na de hogy a világot úgy szemléli, hogy a jó oldaláról, hogy magának a félig üres pohár félig tele van, és így tovább. Az életét így bonyolította, a tanulmányait, meg aztán később a mindennapjait?
Valószínű, hogy azért az elején nem így működött. Valószínű, hogy picit hamarabb szomorkodtam, ha valami negatív dologért változtam. Most már azért a korral is, meg a tapasztalatokkal, rutinnal szerzem az éveket.
Na, hát azért érdekes, mert épp, hogy belefáradnak az emberek,
nem.
Vagy a többségük az
engem
évekbe.
Ez egyáltalán nem fáraszt, hanem még új utakat nyit, és tényleg mondom, hogy olyan dolgokból merítek pozitív dolgokat, így elgondolkodtam sokszor, hogy régen ebből én nem is tudtam volna pozitív dolgot levonni, vagy kivenni. És most változott az, amikor úgy mondta, hogy a telepohár, most hogy is van ez a fél pohár, vagy telepohár. Tényleg úgy van, hogy sokszor úgy negatív dolgokból is le tudom vonni, vagy ki tudom venni a pozitív részeket, és én abba kapaszkodom.
Egyébként szerintem nagyon értékes tulajdonság.
És nagyon-nagyon szeretem az embereket, és én tényleg vallom azt, hogy nem rossznak születnek az emberek, jónak születnek, csak valahogy a körülmények, a külső hatások megváltoztatják, és bízom benne, hogy vissza tudnak térni jóvá.
Maga említette először a korát, tehát megint csak azt kell mondanom, hogy ahogy múlnak az évek, az ember a csalódásokat is gyűjti. Kizárt, hogy magával ne történtek volna rossz dolgok, de ezek szerint nem ingatta meg ezt a fajta meggyőződését.
Ez így van. Minél idősebb vagyok, annál rövidebben próbálom fogni a boldogságokat. Ez alatt azt értem, hogy annál inkább gyorsan szeretném a boldogságot kivenni minden egyes olyan negatív dologból, amit esetleg padlóra is küldhetne, de talán pont ezért, mert már idősödöm, tudok kivenni és még meglátni jókat a rosszakban.
Na jó, hát föl lehet kelni a képzeletben egy diványról a pszichiátriai kihallgatás, vagy a pszichológus beszélgetése véget ér. Minden szabályt megszegtünk egyébként, mert nem ilyen általános vagy mélyebb kérdésekkel szoktak egy beszélgetést kezdeni, de hát egyszer nem tudtam megállni, hogy valami sugárzik magából, és azt hiszem, hogy ennek egy részéről beszélgetni tudtunk. De azért a forrás változatlan érdekes lehet, és ha sorrendbe kellene állítani, akkor mikor megtudtam, hogy nem Budapesten lakik, sőt, majd, hogy nem erdőszélen, tehát igazi természet közeli lényként tud mostanában már lakni, én azt hiszem, hogy az egyik forrás az könnyen lehet, hogy ez. Nem?
Valószínű. És talán ezért tudom most egy picit reálisabban szemlélni az embereket, mert nem közvetlen köztük élek.
Majdnem azt mondtam, hogy mert pisztoly vagy puska van
nem,
a kezében.
Nem, és Isten ment, erről szó nem esik.
Persze.
Nem, egyszerűen annyi, hogy én laktam belvárosban, és azt vettem észre, hogy türelmetlen vagyok az emberekkel szemben, türelmetlen vagyok önmagammal és a családommal szemben, és valószínű, hogy a környezet hatása. És én nagyon boldog vagyok, hogy egy olyan környezetbe tudtam költözni, ahol le tudtam valamilyen szinten higgadni. Most ez érdekes, mert ugye közben meg egy idegi technikai sportot űzöm, tehát amikor nem versenyzem, nem versenyidőszakom van, akkor teljes regenerálódást tudok végrehajtani. Most ilyen nagyon érdekesen mondtam, de ez tényleg így van, hogy örülök, ha otthon lehetek, örülök, hogyha az erdőt járhatom, ha a kis kertemben, az erdő mentén, vagy szélén ott kapirgálok, kapirágatok, ültetgetek, és ez nekem egy olyan maximális kikapcsolódás, hogy én nem vágyom sehova. Nekem már ez a kis nyugalmi béke, kis szigete az én lakásom, az én környezetem, és innen tudom szemlélni és szeretni úgy az embereket, ahogy én magam az én kis világomba kialakítom, hogy igenis tudnak ilyenek lenni az emberek.
Jó, de hát erre azt mondja az ember, hogy ott a nő üldögél a nagy csöndben, és ehhez képest választott egy olyan sportágat magának, ahol állandóan dörögnek a fegyverek, és egyáltalán idegesítő zaj van. Vagy ez jól működik még ebben a, hát fogalmazunk ilyen egyszerűen, zajos sportágban ez a bizonyos fülvédő? Tehát maga persze nagyon sok részétől megmenekül ennek a zajnak?
Mindenképpen, és én ezt mindig is ajánlom minden lövésznek, hogy fülvédőt használjon. Fontos nem csak azért, mert a halláskárosodás ugye ilyen szempontból hát sajnos érzékenyen érinti a füleket, hanem azért is, mert azért az idegrendszert is roncsolja egyáltalán.
Hát észrevéhetetlenül, mert napokon, heteken, hónapokon át. Hát
évek,
azért,
évtizedeken keresztül, így van.
Ha fölveszi az ember ezt a fülhallgatót, ugye nekünk is van, hát ez mondjuk egy rádió, itt is vannak roncsoló zajok akár, de a maguké töksüket?
Nem.
Ez nem, azért valami áthallódik.
Tompítja, megfelelően tompítja a külső zajokat, ezeket a puska csattanás dörrenéseket, és inkább ennek ez a célja. Tehát az, hogy ilyen bizonyos hangokat kell, hogy halljak azért, de nem ezeket a nagyon erős, éles hangokat.
Jó, hát nyilván, mert akkor nem tudna létezni, vagy legalább sokkal nehezebb.
Igen.
Nem hallana meg semmit, hogyha tök
búrában lennék.
Csendes szobában. Na, a csendről és a lakásról, vagy a házról még csak egy rövid kérdés, és ez lehet, hogy nem 100%-ig korrekt, mert amikor leültünk beszélgetni, akkor mondta, hogy hát ki kellene kapcsolni a mobil, de azért van itt egy riasztóm, és ez azért nem hiszem, hogy titok. Ami azt jelenti, hogy hát legalábbis minden ember szeretete mellett a realitás érzékesen hagyja el, tehát az erdőszéli házat azért valamilyen biztonságban kell ott hagyni. Mert úgy általában vagy egy olyan környék, vagy soha nem lehet tudni. Az ember készüljön fel azért a rosszra és minden optimizmus mellett, és tartsa szárazon a puskaport vagy a riasztót.
Nem, és csak is a riasztóról van szó. Tényleg a rendőrséghez beköltött riasztóról beszélek, mert ilyen szempontból a puska nem jöhet szóba. Viszont én mindig mondom, hogy vannak olyanok, akikhez még nem törtek be, és van olyan, akihez már betörtek. Hozzám betörtek már 4 évvel ezelőtt, és én azt
ugyanide,
olyan...
Vagy egy másik
ugyanide, vagy ugyanide. Uh-huh. Igazándiból az volt a legnehezebb elviselnem, hogy fölbolygatták a hálószobámat.
Hát
és az, hogy hozzáértek a holmiaimhoz, a magánszférámba belement egy vadidegen, és a turkált és fogdosott. Tehát ez volt az, amit nagyon nehéz volt, úgymond túl lenni rajta.
Megemészteni.
És hát én úgy döntöttem, úgy gondoltam, hogy talán a riasztóval valamilyen szinten elriasztom. De hát hál' Istennek vannak szomszédaim, úgyhogy teljesen egyedül nem vagyok, vannak kutyusaim, és...
Kutyusaim hát 3 méteresek? Vagy tényleg viszonylag kicsi?
Nem, hát van 3, van kicsi, pici, és nem, hát tehát van azért középső, nagyobb is. De hát persze ők azért olyan békés aranyosak, bár nem tudom, mi lakozik bennük, ha idegenbe jön, de nem, tényleg szomszédaim vannak, úgyhogy ők felügyelnek, segítenek ebben.
Csak egyszer tettem célzást erre, de túl is eshetünk rajta, de azért az emberek, hogy eszébe jut, nem meglátva magát egyáltalán, szóval a lövészet. Nem azt mondom, hogy vérszomjasnak kell lenni, de hát maga szerintem vadászt is-e vadászik.
Nem, már 8 éve nem vadászom, de vadász vagyok, vizsgázott vadász vagyok, jártam annak idején vadászni, de én ezzel a vadászattal kapcsolatban csak annyit szoktam mondani, hogy én tényleg azt a nagyon szép klasszikus vadászatot tanultam, ami elsősorban a vadgazdálkodásról szól, a faj fenntartásról szól, és nagyon bízom benne, hogy ez újra vissza fog térni.
Ugyanolyan vadgazdálkodási szempontból, vagy a sportpályán lőni?
Teljesen más. De én nem nagyon szeretnék a vadászatról beszélni. A szívemben él a természet és az állatok szeretete, és még egyszer mondom, a szép klasszikus vadászat, és én ebben szeretnék maradni remélem, még egyszer hangsúlyozom, a mai világban, hogy visszatér az a szép, gyönyörű, klasszikus vadászat és vadgazdálkodás.
Ezt tiszteletben tartom, azt azért muszáj megkérdeznem, hogy egyébként körülvesz minket némi erőszak. Maga nézi szakmai szemmel azt, hogy esetleg egy fegyvert, akár egy klasszikus westernben, hogy tartanak, hogy lőnek. Tudom, hogy egy filmben persze nem ez a fontos. Tehát talán foglalkozási ártalom is lehet, nem?
Na, igen. Sokszor megmosolyogtatom, amikor western filmeket látok, és csípőből lőnek, és olyan történik, mint egy kis akármilyen pici fém pénzt, vagy valami tárgyat ott reptébe eltalálnak csípőből lőve, és hirtelen. Az is megmosolyogtató, amikor úgy veszi válba a puskát, hogy nincs is válban a puska. De ezek tényleg úgy van, legyen szakmai ártalom. Ettől független így van, nem erről szól a film, és ez így csak annyi, hogy nálam egy mosolyt eredményez maximum.
Jó, persze, én sem arra gondoltam, hogy ettől nem tetszik a film,
nem erről szól.
Bulathat néha.
Igen, esetleg.
És akkor maga a versenyzés, itt nem említettük, vagy beszélt arról, hogy többször elutazik hosszabb időre. A lövészversenyek azok hasonlítanak, nem tudom, van-e összehasonlítási alapja, mondjuk egy atlétikai, vagy egy úszóversenyhez? Szerintem, hát hasonlítanak részben, igen, de biztos, hogy vannak eltérések. Most arra gondolok, hogy egy fizikai szám, amelyet teljesít az ember akár elődöntőkkel, meg középdöntőkkel, de hát ott annak van egy menete. A lövészverseny most az utóbbi időben mindenképpen egy bizonyos meghatározott idő alatt lezajlik. Miféle olyan képességek kellenek, amelyek mondjuk egy futónak, súlylökőnek, úszónak nem kellenek annyira, és fordítva?
Nálunk ilyen meghatározott időben zajlik a verseny. Ez nem teljesen így van. Mondjuk azt tudom, hogy dátumilag, hogy mit tudom én, 10-én, 11-én lövök. De hogy azon belül, azon a napon belül azt a két sorozatomat, mert három sorozat az alapverseny, de van, hogy két napra osztják el, azt nem tudom. Tehát van, hogy körülbelül tudom az elsőt, hogy mikor lövöm, és utána a másodikat már nem tudom, hogy 4 óra múlva lövöm, csak 6 óra múlva lövöm, este lövöm, ez a része azért nem behatárolható. Azt viszont igen, hogy 3 vagy 2 napos a verseny, mert volt ilyen is, hogy 3 napra húzták el, azért az idegtépő tud lenni. Tény és való, nem fizikailag fárasztja az embert ez a versenysorozat, verseny, hanem idegileg, de szerintem annak is, az úszósportnak is megvan a maga nehézsége.
Jó,
és a mi részünk, a lövész sportnak is megvan a maga nehézsége. A maga dinamizmusával, hiszen az én szakágam az elég dinamikus, a sportlövő számok szakágak között ez a legdinamikusabb és a legerőteljesebb.
A dinamikusság azt jelenti, hogy ott mozog a cél,
mozgás,
nagyon egyszerűen fogalmazva.
Így van, tehát mozgásban van a cél, nagyon rövid idő alatt kell reagálni, hihetetlen jó reakciókészség kell, reflex kell, jó idegek, és nagyon hamar tudni kell variálni, tehát javítani, ha ne talántán valami rossz technikával próbálom a célzást megejteni, akkor ott nagyon gyorsan kell reagálni ezt.
De túlzás az, hogyha én azt mondom, hogy itt még a váratlan esetet is ki lehet számítani, mert mi a váratlan, nem találom el, és akkor kell korrigálnom. Tehát azért nagyjából tudom, hogy nem könnyű, nem gondolom, hogy könnyű, csak hát nagyjából tudom, hogy honnan jön, akkor azt a röppáját írja le, az első, a második.
Az, hogy honnan jön, azt tudom. Viszont, hogy hova tér, az már viszont a szél, az időjárás viszontagságainak megfelelően változhat.
És nézi például? Tehát megnyalja az ujját, és ő is nézi,
hogy
honnan fúj a szél?
Nem, abszolút kiszámíthatatlan, hiszen általában ezek a pályák olyan környezetben vannak téve, mint hegyoldal, vagy hegy tetejére.
Az rémes lehet szélszempontból.
Pontosan. És pont ezért kiszámíthatatlan, hiszen forgó szelek tömkelege, és különböző orkál erejű szelek vannak, ami például az olimpián is előfordult, a fináléra bejött arra nagyon erős szél. Ez teljesen kiszámíthatatlan, lökésszerűen jöttek a szélviharok, és hát hiába teszem ki a benyálazott ujjamat, hát ez teljesen...
10 másodperccel vagy egy fél perccel később semmit nem ért.
Így van.
De mit lögdös a szél? A golyót? A fegyvert?
Korongot. Azt
vagy
a korongot,
amit
repül,
találni.
Ami repül a levegőben, ami bizony nagyon kicsike, nagyon laposka, nagyon rövid ideig, nincs 2 másodperc, amíg látom, illetve amíg rálőhetek, látni látom tovább is, csak az a jó, ha nem látom, mert akkor eltaláltam már, hogy utána. Előtte az a jó, hogyha látom természetesen, és nincs 2 másodpercem arra, hogy fölkapjam a vállamba a puskát, megcélozzam, és levadásszam, lelőjem, és még utána a következőre is, mert 2 van a levegőben.
Igen, tényleg, már nézve is elég tisztességes produkciónak tűnt, elmesélve pedig végképp. Na, jó idegeket említette. Amikor nincs jó idegállapotban valaki, hát ha nem jók az idegeik, a nyilván nem is megy sportlövőnek, de rossz formában van. Az mit jelent? Az idegei? A keze? Vagy az összefügg? Vagy egyszerűen valamiért hogy van gödörbe egy lövész? Jó, nem találja.
Igen.
Meg. De hogy mi mozog, vagy mi nem mozog benne úgy, ahogy kellene.
De ez érdekes egyébként, mert ugye jó nem találja el ez a mondat. Azért egy klasszis lövő, tehát aki mondjuk egy világversenyen már többször ott van az élmezőnyben, annak bizony akkor is felül kell kerekedni, ha igazán nincs jó formában. És akkor is el kell tudni találnia. Attól lesz klasszis lövő, hogy akkor is tud produkálni, hogyha nincs teljesen jó formában. Mondok egy példát. Voltam már úgy világbajnok, hogy hihetetlen szenvedéssel lőttem végig a versenyt. Nagyon güzisen, nagyon munkásan, nagyon feszített állapotban, erőlködve, borzasztó nehezen, de meglőttem. Volt olyan, amikor úgy voltam, mondjuk nem világbajnok, hogy könnyedebben lőttem. Voltam úgy világbajnok, hogy például 2002-ben úgy voltam, úgy
mint hal a vízben úgy lőtt.
Élvezettel lőttem, könnyedebben. Nem mondom, hogy akkor így félváról veszi az ember a frászt. Ez maximális koncentrációt igényel akkor is, csak akkor könnyebben jön a koncentráció.
És a legutóbbi olimpián a témban?
Ez érdekes volt. Munkás. Az előzetes edzések, ami ott történt már Athénban, és még idehaza is, nagyon nehézkes volt.
Tehát elég
jöttem ki, és ez nagyon-nagyon lassú menet volt. És nagyon türelmetlen voltam. Tehát borzasztó türelmetlen, mert teltek a napok, a hetek, és már itt voltam 3 héttel az olimpia előtt, és jött az Európa-bajnokságot, 16-dik, az még egy picit lenyomott, és aztán nagyon-nagyon mélyről kellett följönnöm az olimpiáig, viszont így mindig visszagondolok, hogy miért is volt ez a 16. hely, talán azért, hogy olimpiai bajnok tudjak lenni.
Biztos
azért,
segített.
Hogy talán ezzel, hogy ennyire mélyre kerültem, még több munkára inspirált.
Na de mit jelent az magánál, hogy jön ki a gödörből? Megint az úszó, többet dolgozik, keveset dolgozik, a futó, ennyi erőnléti, annyi gyorsasági, állóképességi variálja. De ma mit tud csinálni annak érdekében, hogy kijebb jöjjön abból a gödörből?
Például én ilyet tettem, hogy minden telefonomat kikapcsoltam, tévét nem néztem, rádiót nem hallgattam, újságot nem olvastam, ez egyszer egy részről. Érdekel. Hogy csak maximálisan arra az egyre tudja koncentrálni. Tehát ne tudja elvinni az agyamat más ilyen esetleg negatív dolog, vagy bármi. Csak arra koncentráltam, hogy elmentem futni, tehát egy ritmust alakítottam ki. Elmentem, többet futottam, többet úsztam, többet tornáztam, és a lövészettel kellett volna kezdenem. De ugye, ha már a lőtéren a többet lőttem, többet edzettem, maximálisan oda tudtam figyelni azért, mert nem volt külső hatás. Ezért tényleg csak erre figyeltem. Tehát nagyon összpontosítva, központulag tudtam lőni, és e köré állított fizikai edzésemet is maximálisan meg tudtam csinálni.
És ez megérzés volt, vagy sejtette, hogy ez azért előbb-utóbb kell, hogy valamilyen eredményt hozom, nem feltétlenül aranyérmet?
Én azt sejtettem, hogy ha én ennyire kizárom a külvilágot, akkor jó lesz. Ugye az olimpiai éve minden média azt szeretné, hogy ezt a sportolót, aki már hozott eredményt, az ugye azt megfogjuk, és megkérdezzük, hát hogy mit igen. érez most, meg hogy van, meg mint van. Tehát elviszi az embert az, hogy ide megy interjúra, oda megy riportot adni, stb. Tehát, hogy én ezt teljesen kizártam, azt tudtam, hogy ennek muszáj, hogy kizárodjon, mert nem szabad, hogy ez a dolog elvigyen. Nem tudtam, hogy ez mire lesz elég, azt tudtam, hogy ez nekem nem kell most.
Ha már a ritmust említi, hát én is ott izgultam persze, és néztem magát. Az feltűnő volt tényleg, hogy kísértetesen azonosan mozgott. És ezt az ember értette, hogy miért. Ezek szerint az a versenyre is áthúzódott az a fajta ritmus, az a fajta megszokott mozdulat sor, amely abban segítette, hogy
így
hát
van.
Minél eredményesebb.
Jól látta, ez
nagyon fontos. Ez
így van.
Persze az is hozzátartozik, hogy én mikor, ugye most nem tudom pontosan, de volt olyan, hogy már amikor lőtt, akkor olimpiai bajnok volt. És akkor ugye elgondolkodtam, hogy hát ez a nő, nem látszik rajta semmi. De az is eszembe jutott, hogy hát miért látszana, hogy elkezd ugrálni, még mielőtt lelőtte a saját adagját, na de nem mondom el, hogy én mit gondoltam, hanem hogy maga mit gondolt akkor, amikor tudta, és nagyon korrektül végigcsinálta egyébként hibátlan azt a bizonyos utolsó sorozatot. Mi jár akkor a fejébe, amikor ott volt az arany, ott akármit csinálhatott volna.
Ott az volt az első momentum, hogy...
Négy lövés
volt még hátra, így van.
Volt.
Ott egyet kellett még eltalálnom ahhoz, hogy olimpiai bajnok legyek, és hát négy olyan lövés, amit egyet biztos, hogy el kell abból
szóval
találni.
Nem nehéz.
Nem
olyan,
nem mondom, hogy nem nehéz, csak...
Magának.
Ugye, hát aki ott volt, annak már ez nem egyet volt olyan sem. Vészes. Lényeg, hogy Az az első, ami a fejemben megfordult, és főleg akkor, amikor már csak két lövés volt, akkor tényleg már szintiszta olimpiai bajnok voltam, amikor bekiabálták utána, hogy Dia olimpiai bajnok vagy, elkezdtek húrázni, és én direkt tényleg így van, jól látta, nem emeltem fel a puskát, és nem kezdtem előrülni, mert arra gondoltam elsősorban, hogy ezt a versenyt, ahogy elkezdtem, úgy kell befejezni becsülettel. Kettő, vannak még rajtam kívül az ellenfeleim, akik még egymással versenyeznek, tehát még azt tudtam, hogy nagyon egyazonos, szoros eredmény lehet, tehát valószínűleg még káoszásra is sor kerülhet. De ugye még van két lövés, tehát mindenképpen az utolsó vérig harcolnak. Tehát velük szemben sem tehettem meg azt, hogy ott elkezdem ijenesztetni magam. Nem mondom, hogy nem rezdült meg. Tehát az például megtörtént, hogy a torkomba ott volt a gombóc, egy kicsit sírásra állt a helyzet, és egy pillanatra elmosolyintottam magam, és ezt a nagyon közelben álló rádióriporter, aki végig kísérte a versenyemet, mondta is, hogy elmosolyította az arcán, mosolyog a Dia. Lényeg, hogy ezt senki más nem vette észre, és nagyon gyorsan pár percen volt arra, hogy realizáljak és visszálljak arra a koncentrációs állapotra, ahogy végigvittem a versenyt, hogy végig tudjam lőni, akkor már maximálisan szerettem volna befejezni, illetve hiba nélkül.
Na de ez óriási dolog, mert az ember végül is túl volt rajta, és egy egész más lelkiállapotban volt, mint a megelőző 89 nem tudom hány lövésben, és mégis sikerült.
Hát ez egy pillanatnyi majdnem bőrből kiugrás volt, aztán utána vissza kellett állnom, és ez, ahogy elmeséltem, vissza is tudtam, hála jó Istennek.
Bőrből kiugrás, most hogy érzi magát a bőrében?
Hát rám kell nézni, nagyon boldog vagyok.
Csak a legjobbakat is
folyamatosan.
Is.
Igen. Pont azért, mert amióta hazajöttem, folyamatosan örömteli pillanatok érnek, folyamatosan örömködés az életem, és ez abból adódik, hogy nagyon sok helyre elmegyek, nagyon sok iskolában élménybeszámoló részt veszek, különböző programokon, ahova elhívnak, és kíváncsiak rám, és szeretnének látni, szeretnék az aranyérmemet látni. Ezek mind olyan körítéssel járnak, ami egy folyamatos boldogságérzetet ad az embernek, és én ettől vagyok boldog.
Hát élvezheti ezt a helyzetet, úgy is lehet mondani, hogy az ember kiélvezi a nem tudom hány évi munkájának a gyümölcsét, de mondjuk ez nem lenne szükségszerű, mert ha ki nem nagyon szereti az embereket, akkor idő után megunja. Hát ez nyilván 70-szer megkérdezik. Talán azokat a kérdéseket is, amelyeket én tettem föl, de hát ezek szerint nem zavarja.
Az a részt, ez nem zavar, amit most elmondtam az előbb. Az, amikor már 70-szer megkérdezik ugyanazt a kérdést, én mindig azt szoktam ezt, de komolyan mondom, érdekel ez még valakit? Tényleg minden újság már töviről hegyire leírta, oda-vissza már mindenki olvashatta az élettörténetemet, az addig eltelt éveimet, az azóta telt napjaimat, és nem hiszem el, hogy nem mondják az emberek.
Az,
én nagyon
kérdezi,
bízom benne, hogy
hát
nem. De hát,
nem.
Aki kérdezi, nem. De amiért szánja azt a riportot esetleg?
Ja, a riporterek, vagy, én most a gyerekekre gondoltam.
Ja.
Az élménybe számolok.
Bocsánat.
A riporterek.
A gyerekek olyan édesen kérdeznek, olyanokat kérdeznek, hihetetlenek a gyerekek.
Meséljen.
Amit még soha senki nem kérdezett. Most így hirtelen nem tudnék rá példát mondani, de mondjuk olyan volt már, hogy jött egy kislány, és akkor odaállt csillogó szemmel, fölnézett rám, és azt mondta, én tudom ám, Diana, hogy te miben lettél olimpiai bajnok, skit lövészetben, korong lövészetben. Most ez számomra egy olyan mondat volt, ami 24 évnek kellett ahhoz eltelni, hogy valaki tudja azonosítani, kapcsolni igazi Diana, mint többszörös világ és Európa bajnok, meg Sydney bronzérmese, olimpiai aranyérmes, és skidben, koronglövészetben lett olimpiai bajnok. Eddig nem tudták. Tudták, hogy lövő az a lány, esetleg tudták, de az, hogy koronglövő és skid lövészetben, azt nem. És ez a kislány tudta.
Amikor nagyon nagy volt az asztali tenisz csapat, akkor a pingpongozók azt mondták, hogy nagyon megugrott az érdeklődés. Nagy sikerek esetén a sportágak kapnak érdeklődő gyerekeket. Maguknál hogy van? Van valami tapasztalható eredménye e tekintetben? Érdeklődnek esetleg gyerekek, fiatalok?
Nagyon sokan.
Tényleg?
Ez komolyan. Ez nagyon sokan felhívnak
hát
engem.
Köszönhető.
Én nagyon örülök neki, hogy azért ez most lendített egy picit, bár azért úgy megijednek, megrettennek, hogy nincs klubszinten támogatva ez a sportág, és ez nagyon-nagyon megnehezíti, hiszen egy drága sportról van szó, és visszafordulnak. De nagyon jó esik, hogy hívnak hölgyek, fiatal lányok érdeklődnek, hogy miről is szól ez a koronglövészet, tetszett nekik, amit láttak, szeretnének megnézni élőben is, hova lehetne menni. A szakszövetséget, a sportlövőszövetséget megkeresik, és kérdeznek, érdeklődnek. De ez most már akkor nem csak a koronglövészet felé irányul ez az érdeklődés, hanem különböző pont lövőszámok puska pisztolyhoz is mennek érdeklődők, tehát érdeklődnek, érezhető.
Mi a helyzet a maguk sportágában a televíziós közvetítési lehetőségek csökkenésével, növekedésével? Számos sportágnak az az egyik legfőbb gondja, hogy nem tud elég pénzt szerezni, és ami nem eléggé televízió képes a 21. században, az a sportág vagy nehéz jövő elé néz, vagy vadul gondolkodik azon, hogy hogy tudná magát képernyőképessé tenni, így módon népszerűbbé, reklámbevétel, stb. Stb. Maguknál van ilyen fejtörés, törekvés, stb., mert nem kilátástalan a dolog, mert hát igaz, hogy lehet, hogy azért, mert ott volt, de nagyon sokan élvezték azt a közvetítést, meg látni is lehet igazán, de nem pont a lövést, meg a golyót, de az eredményt rögtön, meg annak a feszültségnek a szerintem vonzó hatása, ami maguk között
ugye?
Van.
Akkor kezdem ott, hogy most már nincs kifogás. Eddig mindig az volt a kifogás, hogy ez nem közvetíthető, ezt a korongot nem lehet lekövetni, nem olyan izgalmas. Ilyen,
hát amit nem lehet szemmel követni, ez a vílás
igen,
is ugyanebben
látja,
a cipőben jár, de lehet.
Vissza lehet. Nem véletlen találták ki ezt a úgynevezett festékporral töltött korongot, amikor is eltaláljuk, akkor az úgy látványosan füstöl, nem füstöl,
pamacs.
Hanem úgy egy rózsaszín pamacs. Egy rózsaszín festékpor van egyébként, dupla falu ez a korong ilyenkor, és tehát hogy a tévé jól tudja közvetíteni, az otthon ülők is élvezhessék. És erre most már nincs kifogás. Tehát lehet közvetíteni, és életemben először megértem azt, hogy az olimpia után 3 héttel volt az országos bajnokság, és kijött a tévé. Közvetített belőle egy részt, és még riportot is kellett adnom, tehát azért ez az azért már valami előrelépést jelez, nem?
Persze. Mondja, korong, most már itt a rózsaszín porról esett szó, olyan nincs, hogy a korongot éppen csak, hogy eltalálja? Vagy akkor az nem számít találatnak? Szét kell lőni?
Igen, ez érdekes, hogy ez nem nagyon szokták megkérdezni, de nagyon fontos, amit kérdez, mert az a találat, amiből látható darab leválik. Lehet az pici is, de pont ezért nagyon sportszerűnek kell lennünk, és ezt megmondom miért, mert minden versenyző beül bíráskodni az ellenfeleinek is. Tehát nagyon kevés sportág mondhatja el azt, hogy azok a versenyzők, akik részt vesznek a versenyeken, az ellenfeleiknek is bíráskodnak.
Aktív érdekeltekről van szó, ez tényleg
van.
Nem is tudom, hogy van.
Így van, tehát nagyon sokan megkérdezik, hogy nálatok olyan barátságos a légkör, és hogy látszott, hogy úgy örülnek neked az ellenfeleid, hogy megnyerted. Pont azért, mert én bíráskodok neki, nekem bíráskodik, tehát kialakul valamilyen, nem szövetség, hanem kialakul valami sportszerű magatartás egymás között. És ez irányul arra is, hogy valószínű, hogy valamilyen szinten sportbarátságok is szövődnek.
Hát én nem állítom, hogy az Igali Diana portré legfontosabb része, de muszáj azt megkérdeznem, hogy na és akkor mikor kicsit találja el azt a korongot, és akkor látható vagy nem látható elváltozást
igen.
okoz rajta, vagy nem, az mikor dönti el? Amikor a levegőben van, vagy elkezdik keresgélni a fű?
Nem, amikor a levegő. És akkor ugye még azt még nem fejeztem be, tehát a két bíró versenyzőből tevődik össze, így van, tehát két oldalbíró van, aki a határt is nézi, hogy hol lövik meg, tehát bizonyos szabályokat ők figyelnek, illetve azt, hogy a korong törte vagy sem. Van egy főbíró, az teljesen semleges a főbíró, ő felügyeli az egészet, ő a fődöntnök úgymond, illetve vannak zsűritagok. Tehát nagyon sok szem nézi azt, hogy tört vagy nem tört. Soha, és ezt nagyon mondom, 24 éve versenyzem, komolyabb viták nem voltak.
Figyelemre méltó.
Az ott rögtön eltöntődik, és ez tényleg nagyon sportszerűen, nagyon korrektül megy le.
Maga imádja ezt a sportot.
Jaj, hát nagyon. Pont ezért most már ugye többen megkérdezik, hogy és most akkor a csúcson, hát most az olimpia, mert mindent elértél, amit csak lehet, hát akkor most már itt kell abba hagyni. Nem tudok kijönni belőle egyszerűen. Imádom ezt a sportot, és nem egyszerű belőle kijönni. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy még Pekingbe ott leszek.
Ezen vágya már, mint hogy szerepeljen Pekingben, megvalósult Igali Dianának, sőt a 2008-as olimpia előtt a sportolók nevében ő tett fogadalmat. Sajnos Pekingben nem került döntőbe, de ne feledjük, egyik olimpiáján aranyat, másik olimpiáján bronzérmet nyert. Mindössze 56 éves volt, amikor a koronavírus elvette tőlünk 2021-ben. De emléke örökké velünk marad, ahogy a többi három klasszisunké is, akikről szó volt még a mai visszajátszásban. A műsorban, amely mára itt és most búcsúzik. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Sportarchívum munkatársa Simon László, tovább a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.